Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 1 perc van, kezdődik a mai Hazafutás, a szerkesztő Kreisz Bálint és munkatársaim nevében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Tegnap véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és egy bronzérmet mondhat magáért. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyíltvízi úszásé egyértelműen a főszerep.
Igen, ez így van. Jelenleg a nyíltvízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült kiharcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyíltvíz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyíltvízes úszása, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
Igen, igen, sajnos még benne van ez, így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt, és igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam. Tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
Igen. Tehát 10 kilométeren ben vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mintha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más híven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan, akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
megesik az embere 2 óra alatt.
Igen, megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy...
észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
etetni. Az eddigi 6 helyett most 8-at, ugye, ha jól emlékszem? Tehát még számolnod is kellett,
igen,
gondolom.
Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Úgyhogy fárasztó egyébként.
Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy... Ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás mondjuk.
Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
Ezt így belegondolva. Viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb? Tehát, hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt. És akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy...
Minél több szituációban.
Hogy, igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
Nagyjából igen.
Azt a mindenit. Tehát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasovszky Kristóf aranyéremmel zárt Betlehem Dávid bronzzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
Igen, tudtam. Ugye én Rasovszky Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulónknál, hogy hogyan kell rámenni.
És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
Igen, 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 és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben, és ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
igen, az elég jó motiváció.
Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon, nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így kvázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
Amikor Rasovszky Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és mi most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak, minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-jel kaptam ki, akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy 50 éve, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy...
úgyhogy ez egy jó omen a gyerekei előtt azért.
Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma. De hogy egyébként ez így ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki berakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
Igen, igen, és én egyébként inkább az a versenyző vagyok voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
Motivációt gondolom, hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és mikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem, meg volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél így teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő. Igen.
Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, ami edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, az zokszó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni. Mert ahogy említette, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
nagy
30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, ezért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen kell átúsznunk, tehát hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát hogyha a mezőnyben van középen, akkor nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
Viki, innen folytatjuk a hírek után. Mihályvári Farkas Viktória, Ferencváros válogatott úszója a vendégünk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Magyar sikerek az atlétikai és az úszó EB délelőtti programjában. Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál. Marad a hőség. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Halász Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 centiméteres teljesítménnyel elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szintet, és készülhet a holnap esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin 77 méter 9 centiméterrel ugyancsak döntős, az EB újonc Szeller Gábor a 26. helyen végzett. A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel lett elődöntős. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik ugyancsak kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat Párizsban a vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek helyszínén. Az olimpiai 6. női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került az esti fináléba. Női 800 méter gyorson, Jakör Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva, harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe. Milák Kristóf 50 méter pillangón, míg Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 méter háton lett középdöntős. Az NB1-ben szereplő Zalaegerszeg labdarúgó csapata megszerezte az argentin Thiago Panalba játékjogát. A 21 éves ballábas középső védő az argentin másodosztályú San Martín de Tucumán csapatától érkezik a Zalaegerszeghez.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolása, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termeli az áramot. Kigyulladt a gaz és az avar Felső-Pakony és Üllő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint eddig mintegy 20 hektáron égett le az aljnövényzet, a tűz a közeli erdős területre is átterjedhet, és egy nagy feszültségű elektromos vezetéket is veszélyeztet. Az oltás az erős szél miatt várhatóan elhúzódik. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Korlettal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten, a Szent Gellért rakparton. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósát helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
Közlekedés.
Hajnalban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leálló sáv járható, a torlódás 20 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, ott 3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a napos idő, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy szállj ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után megvolt benned ez?
Igen, megvolt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké. Tehát, hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa-bajnokságra, és nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő. Úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa-bajnokságra készültek. Úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vizen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vizen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én, és jobb helyen, mint mondjuk tavaly, úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyíltvízi versenyeken, mind az Európa-bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy 2 éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már itt úszás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízbe mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balatonfüredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát.
Igen.
Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk.
Igen.
De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfárad fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkban, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
Igen, tehát egy kicsit nehéz. Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Formagini László. Hát nálam csutak, és forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Formagini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek. És
ez, tudsz tervezni.
Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrával, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralunk, úgyhogy Sarudon, oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téli esített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
Ez milyen egyetem?
A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg az, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda, amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
Egyébként mindenki ezt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után visszajön pozitív értelemben, hogy igen, tudsz belőle táplálkozni.
Igen, igen, igen. Én kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté. Úgyhogy igen, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a váltó, a szép bronzérmet szerző váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristóf Falti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban? Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pont annak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurka, hurkaszerű ilyen búja, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most tized másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor négyen egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
Azt hiszem azt mondtad, hogy előnye-hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrendem.
Igen, igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni. Úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vizen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Mm-hmm. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
Uh-huh. A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged, kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar vetély, magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből a na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika. Uh-huh. Azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom, bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyezhetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokba, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
Mik, egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a teste elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét, ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
tele van
leszek.
A naptárad.
Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
Mi is szurkolunk, és jó pihenést kívánunk neked, Viki, és nagyon köszönjük, hogy bejöttél így a megterhelő Európa-bajnokság után, és szívből gratulálunk az eredményekhez, várunk majd legközelebb is, a 2027-es vizes VB előtt még biztos tudunk majd beszélgetni, hogy azt milyen reményekkel várod. Mihályvári Farkas Viktória volt a vendégünk, a Ferencváros válogatott úszója, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Kezdődik tehát a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Bitma Nemélt, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztőjét, Bobori Balást, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok! Természetesen labdarúgás lesz a főszerep lő itt a Nemzeti Sportkörben, de kezdjünk úszással. Egyrészt azért, mert Mihályvári Farkas Viktória volt az elmúlt órában a vendégünk, másrészt a nyílt vízi válogatott teljesítményéről is érdemes beszélgetnünk. Egy arany, 5 ezüst és 1 bronzérem volt a magyar válogatott termése, ráadásul a medencés úszók is elkezdték mai szereplésüket, többek között Milák Kristóf, Pádár Nikolás, Szabó Feltóti Eszter és 800 gyorson Jakül Vivian a harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe. Szóval nyílt vízi úszás, medencés úszás, amivel szeretnétek kezdeni, Pisti?
Mind a kettő jó. Nyílt vízi úszás ugye főleg jó. Nyilván tudjuk, hogy 10 kilométer az olimpiai szám, de ezzel nem kell keseregni, mert az előző 4 olimpiából ugye két arany, 1 ezüstünk van csak nyílt vízről. Én szerintem előbb-utóbb biztos, hogy ezt a 3 kilométeres KO számot fogják az olimpiai programba rakni, mert
közvetíthetőbb,
látványosabb, megszakítások vannak benne, mondjuk a 10 kilométerben is akkor szakítanak meg, amikor akarnak, de mindent összevetve ez egy nem egy maratoni program, és ez minden sportág felé tart, tehát kajakkenuba is egyre rövidebbek ugye a távok. De jók vagyunk mi abban is, mindenben jók vagyunk, tehát én azt mondom, hogy mindegy milyen szám, tehát Los Angelesben még 10 kilométer lesz ugye, biztosan, és bármi történik, oda Betlehem Dávid például arany eséllyel fog utazni, aztán nem garantált, hogy meg is nyeri, bár ő elég magabiztos, és jó értelemben magabiztos, mert a teljesítmény is ott van mögötte. Medencés úszásban meg, hát Milákot is várom, de Kóstén jobban várom, tehát ő most följebb van, mint Milák, ugye azt azért tudjuk, vagy látjuk, és ugye ő azt nyilatkozta, hogy 6 egyéni számba nevezett, de ebből 5-be fog indulni, csak még nem tudja, hogy az utolsó nap a 200 vegyes, vagy a nem is tudom már 100 hát melyikkel üti egymást, abból csak az egyiket fogja bevállalni, és jó esetben egy váltót is, ha bejutunk a döntőbe, és akkor ez így lenne 16 rajt, az már majdnem Michael Phelps.
Magasság.
Sors Csaba még csütörtökön azt hiszem azt mondta, hogy Michael Phelps, meg talán 16 vagy 17 volt a plafon, amennyit úszott olimpián, vagy VB-n, és ha elindulna a Kós mind a két utolsó egyéni számba, akkor ez neki 19 lenne, de nem most kell itt Phelps rekordokat döntögetni, ezzel együtt ugye Bobó, mert azt mondta, hogy most egy emberkísérlet zajlik, megnézzük Hubi mit bír, viszont Kós ezt nem rendült meg, mert azt mondta, hogy mind az 5 számba dobogóra hajt, az se lenne rossz.
Az látszik, hogy a magyar úszó hagyományoknak megfelelően megvannak azok az emberek, akik kitartóak, rengeteget melóznak, meg a monotonitást tűrő képességük, az ugye nagyon jó, hát a nyílt vízi úszáson ez látszik, és tényleg óriási esélyek lesznek majd Los Angelesben, és nagyon bízom benne, hogy valaki majd ugyanúgy odaír a végén, mint Rasó odaírt Párizsban. Aztán hát a rövid, illetve a normál medencés versenyekben pedig, hát én azt gondolom, az Európa bajnokság az mindig jó terep a magyaroknak, és itt azért várható az, hogy több érmünk lesz, akár sok érmünk lesz, és az is biztos, amit Pista említett, hogy Kós Hubert Los Angelesben nem csak egy szemben szeretne aranyérmet nyerni, hanem én azt gondolom, hogy itt duplázna, akár triplázna is. És én nagyon kíváncsi vagyok természetesen Milák Kristófra, hogy ő most milyen állapotban van, és melyik távokon lehet erős, akár nyerhet, és mert többen nem mindig benne van az, hogy nyer. Meglátjuk.
Emil?
Pénteken itt a szerkesztőségben együtt néztük azt, hogy mit csinál a Betlehem Dávid a Szajna közepén. ugye a közvetítésben is sokszor nem is láttuk, illetve Tóth Bálintnak volt nagyon nehéz dolga megmondani, hogy éppen hol áll Dávid, mert hogy a kísérő hajó mögött úszott Dávid, de aztán ez a taktika bejött, elképesztő győzelem volt, úgyhogy hát a következő két évben, hogyha csak egy nagyon picit lép előre minden héten és minden hónapban, akkor szerintem neki ez egy szuper, szuper olimpia lesz. Egyébként gratulálunk a teljes nyíltvízi csapatnak, mert elképesztő, amit csináltak újra egy világversenyen, és hát ugye a csapat majdnem fele még mindig ott van Párizsban, hiszen Dávid, illetve Rasó is úszik majd még a medencében.
Ami pedig... Bocs, és azt se felejtsük el, hogy nyílt vízen ott viszont Európa az erős, tehát ott egy majdani olimpiai erőviszonyt jobban modellez egy EB szereplés, mint medencében.
Sőt, főleg a férfiaknál, tehát ott konkrétan tényleg a kiszámít az európai. A medencében szerintem már ma lesz érmünk, mert hogy 4x200-as női gyorsváltó nagyon szépen úszott egyébként.
Harmadik idővel.
Így van, erről a csapatról két éve mondogatja Sós Csaba, hogy majd nézzük meg, hogy milyen ügyesek, úgyhogy szerintem már ma este is látni fogjuk, mert ebben a számban tényleg van négy nagyon jó úszunk, sőt, akár öt is lehetne, de szerencsére négy is van. Belenéztem az 50 pillangónak az előfutamaiba, ugye Milák Kristóf ott mutatkozott be ezen az EB-n, elképesztően erős mezőny, úgyhogy ma este is fel kell kötni a gatyát, úgyhogy itt tudjuk először lemérni, hogy Kristóf milyen formában van, úgyhogy az estét emiatt is nagyon várom, meg a női döntők miatt is. Illetve jó látni Jákló Vélyent, hogy úgy, mint újra. Visszatért volna arra az útra, amelyet másfél-két éve, vagy amelyről letért másfél-két éve, de az már történelem, úgyhogy nagyon szurkolunk neki is. Úgyhogy ez egy jó hét lesz atlétikával, úszással, európai foci kupa visszavágókkal, szóval egy magyar sportújságűrös sportriporter sosem unatkozik, mindig van szerencsére.
És még torna ebbé is lesz.
Hát az...
Ergéről nem is beszélve.
De arról tényleg nem beszélve.
Nincs nyári uborka szezon. Egyrészt Gellért Gábor kimondta azt, hogy 4 éremesélyes versenyzőnk van Los Angelesre, talán ez a legfontosabb. Másrészt az, hogy Kós Hubert kimondta azt, hogy 6-szor akár dobogóra is szeretne állni, az egyértelműen az amerikai mentalitásnak köszönhető, amit ő ott felvett. Tehát azért nem ezt szoktuk meg az úszóknál, főleg ugye ezzel szeretnék mindent megtenni, amit tudok, vagy a maximumot kihozni magamból, körülbelül ezzel intézi el mindenki. Szóval ez, hogy így kimeri bátran mondani, ez már ennek köszönhető?
Hát ez nem csak mentalitás, hát azért ő pontosan tudja, hogy melyik műhelyből jött. Ott ezt kimondani egy teljesen átlagos mondat. Tehát ott olyanok úsznak Bowmannél, meg olyanok úsztak Bowmannél, olyanok úszhatnak Bowmannél.
Ez a jó kifejezés.
Mert nem az van, hogy én bekopogok, és akkor utána a jövőre 5 számba indulok a VB-n, hanem a Kós hát már eleve Európa bajnokként ment ki. Az más kérdés, hogy óriási szinteket lépett ugye Bowman irányításával. Simán megteheti. Szóval ez egy teljes, és nem egy nagyképű gyerek egyáltalán, hanem a realitás. Először is az úszás mérhető sport, tehát ő pontosan tudja, hogy milyen időket úszott eddig. Azt is tudja, hogy, mert nyilván a Bowman megmondta neki, most ezt ennyit és ennyit fogsz úszni, akkor ugye most magas terhelés mellett ezt és ezt fogod elérni, azt meg tudja, hogy a többi mennyit tud, és ebből ő nagyjából ki tudja számolni, hogy akkor ő ott bárhol ugrik, vagy hát háton nem is nagyon kell ugrani, tehát bárhol van vízben, ott ő neki teljesen reális éremesélye van. Más kérdés, hogy lehet, hogy ha itthon van, akkor ezt így nem jelentené ki, meg lehet, hogy ide el se jut, nem tudom.
Vagy kijelentést szólnak neki, hogy Hubi, ezt nem kellett számon volna mondani.
Számon fogják kérni.
Egyébként érdemes meghallgatni azt a beszélgetést, amit Berkes Judit készített vele. Azt hiszem, egy 8-9 napja került fel az M4 Sport YouTube oldalára, mert többek között erről is beszél, hogy mennyi mindenen változtatott ott az Egyesült Államokban, illetve hát amikor minden pályán olimpiai és világbajnok úszik, akkor igazából ott nem is teheted meg azt, hogy te kis hitű vagy, mert ott olyanokkal csatnázgatsz, mint Leon Marchand edzés körülmények között, úgyhogy ez egy egészséges önbizalom, és nagyon jó, hogy van egy ilyen versenyzőnk, aki ezt felvállalja. Mi van ebben? Semmi. És egyébként, ha nem nyer 5 érmet, csak mondjuk 4-et, akkor mi van? Semmi. Ez a srác olyan csodákra képes, meg már láttunk tőle a csodát Párizsban is, hogy öröm nézni minden egyes megszólalását, pontosan tudja, hogy mit akar, és szerintem meg is csinálja.
És egyébként hiába van Párizsban, vagy hát Szent-Denisben az úszó EB, ahol persze Marchand elindul, de Marchand nem százas, már nem,
nem abban az
értelemben. Felkészültségi értelemben mondom, hogy azt hiszem van valami sérülése, úgyhogy most kevés számot vállal.
A mellúszás az gyakorlatilag nem megy neki, úgyhogy a vegyeseket nem vállalja, talán két egyéni száma lesz, illetve talán a váltók.
Úgyhogy így lehet, hogy a Kós amúgy kedvelt 200 vegyesét meg fogja reszkírozni mégiscsak utolsó nap, nagyobb rá az esély, de én a legjobban a 100 pillangót várom, ahol Milák ellen fog úszni Kós, ott azért úgy, ahogy Csurka Gergő szokta írni, elválik a tüdő a májtól. Mindegy, hogy milyen értelemben, de az egy komoly ütközet lesz. Ott simán benne van az aranyezüst, de az ugye egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sorrendben.
Bár nekünk magyaroknak mindegy egyébként.
Kinek nem mindegy.
Hát a Kósnak meg a Miláknak.
Nekik nem.
Ja, persze.
Ahhoz egyébként mit szóltatok, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány úgy döntött, hogy most csak olyan versenyzőket visz ki, akiknek reális esélyük van a döntőbe jutni. Tehát két évvel az olimpia előtt ez így egy tiszta sor, kockáztatva azt, hogy kisebb számú versenyzői gárda vagy csapat indul, tehát ez jó döntése. És esetleg majd a 2027-es VB lesz az, ahol bővebb csapat fog tartozálni.
Azért a kiskapukat megtalálta a kapitány, de ezt a pozitív értelemben mondom, ugye bekerült olyan fiatal versenyző, aki az elmúlt hetekben korosztályos világversenyeken villogott, illetve azt hiszem, hogy egy-két számban még olyan versenyző is bekerült, akinek egyébként nem volt szintje, de egyébként az olyan rendben van, hogy egy komoly időeredmény volt meghatározva, azt hiszem, hogy a tavalyi világbajnokság 8. ideje.
Persze.
Hogy most mindenki értse jól, nem turistákat akart kivinni Sós Csaba, hanem olyanokat, akik valóban tudnak döntőt úszni, illetve olyan fiatalok kaptak még lehetőséget, akik most bele tudnak kóstolni abba, hogy milyen egy világverseny, hogy amikor már érettebbek lesznek, akkor ne csodálkozzanak arra rá, hogyha mondjuk Leon Marchand van mellettük, vagy éppen Kós Hubert. Szóval szerintem ez egy jó döntés.
Például a saját öccse, kóstolásról van szó.
Igen. Szép. Úgyhogy szerintem ez egy jó döntés, illetve az is, hogy ki lett egészítve ez a magyar csapat még néhány versenyzővel.
Hát meg váltók is vannak ugye a világon, tehát ha más nem, akkor ezért. Uh-huh.
És azt is mondta Sós Csaba, hogy ne a 27-es budapesti VB legyen az első olyan tét verseny, ahol ezek a fiatalok mondjuk
hát Kokas Fanni, aki például ma bemutatkozott, ő pont egy olyan versenyző, aki itt most bele tud kóstolni abba, hogy milyen egy felnőtt világverseny, és Budapesten az MVM Domban már kevésbé csodálkozik majd rá talán a teltházas lelátókra.
És még egy mondat, Sós Csaba ugye az említett interjúban elmondta, és megvédte Milák Kristófot, hogy 4 számban indul, ez jó eséllyel 4x3, tehát 12 vízbeugrást jelent, nem biztos, hogy neki most erre másra kellett volna koncentrálnia, fókuszálnia.
Hát igen, meg ugye az azért üzenetérték, hogy ebben nincsen 200-as szám, tehát Miláknak is teljesen máson van a fókusz, nem az állóképességi számban vagy számokban méreti meg magát, hanem abszolút sprintben, mert abban jó olimpiát is abban nyert, ugye, nem az eredeti, már mi az eredeti, hát 100-on tűnt fel a 2017-es VB-n, de 200-on írt történelmet, úgyhogy most 200-on nem írt történelmet, most remélhetőleg 50-en meg 100-on majd írogat.
Na hát figyeljük természetesen egész héten a magyar úszók teljesítményet, illetve az egész EB eseményeit. Katona László kollégánk van kint a helyszínen, mai 18 óra 30 perckor kezdődő döntőket, már középdöntőket élőben közvetíti Laci. Szóval érdemes bennünket hallgatni. Térjünk át labdarúgásra, hiszen lezajlott az NB1-es bajnokság harmadik fordulója hétvégén. Ugye a Ferencváros-Győr találkozót elhalasztották, de a másik 5 találkozót megrendezték. Nem tudom, kezdjük talán a Vasassal, amely 5-0-ra győzött a Zalaegerszeg ellen. Az újonc csapat azt a teljesítményt nyújtja, amire számítottatok, vagy meglepett benneteket, ők-e az egyértelmű bravúr csapat eddig?
Szerintem én többet kapok tőlük, mint amire számítottam, és nem is elsősorban a pontszámra gondolok itt, hanem játékban. És azt gondolom, hogy azért szenvedett eleget a Vasas, és évekig rossz volt a játékos politikája, hát folyamatosan ugye aktív válogatottakat igazoltak a másodosztályra, meg gólkirályokat, tehát is irgalmatlan pénzeket elköltöttek.
És nem jutottak fel egyik ilyen csapatot.
És most pedig egy...
Sőt, hát játékos temető volt szerintem, ez nem túlzás. Tehát aki oda ment akkor az NB2-be, azok...
Bocsát, mondjuk csak Pátkaira gondolok, aki a Videótonban játszott, mit tudom, még Európa Liga környékén, válogatottban
alapember volt a válogatottban,
Horvátoknak, Velsznek, aztán pár hónappal ezután meg eligazolt a másodosztályi Vasasba. Hát most nyilván nem azért, mert hogy gyerekkorától Vasas játékos akart lenni, hanem olyan feltételeket kínáltak neki, és aztán Pátka így nagyon gyorsan is tűnt a magyar futball színpadáról. De így azért vannak még ilyen nevek, akit mondhatnánk, hogy
Pradó még mindig ott van például.
Igen, igen, vagy például Barát Botton, aki évekig volt a stabil védője a válogatottnak Marco Rossi kezdeti időszakában, tehát hogy itt azért tényleg sok játékosnak úgy azért elindult lefelé a karrierje a Vasasnál.
De a mai Vasasban már nem ők a kulcsemberek.
Hát hogyne, hanem rengeteg fiatal van, szerencsére több saját nevelési játékost bevetettek, és nagyon szimpatikus, hogy magyar játékosokban gondolkodnak. És Erős Gábor szemében pedig megtalálták azt a szakvezetőt, aki egy nagyon modern játékfelfogásban küldi őket pályára, és ezt meg is valósítja a Vasas pályán, tehát egy nagyon-nagyon hatékony agresszív letámadás, és a szerzett labdákból villámgyorsan befejezik az akciókat. És úgy látom, hogy meg is vannak ehhez az emberek. Tehát Urblik válogatott formában focizik, az szerintem nem kérdés, hogy szerintem a következő keretilletésre neki ott kell, hogy legyen a neve a válogatottnál, és hát sajnálom, hogy ő 30 éves egyébként, mert azt gondolom, hogy a jelenlegi formájában egy iszonyatos értéke a magyar futballnak, és szerintem Kosztala igazolása is teli találat volt a csatárként, ugye Tóth Milán ezzel ugye kikerült a bal oldalra, de nagyon jól néz ki szerkezetileg is az a Vasas, rengeteget futnak, gyorsak, kombinatív játékban is erősek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők lehetnek az a meglepetés csapat, aki akár a dobogó környékére odaszagolhat.
És nem tudom elképzelni, hogy kiesési gondjaik lehetnek.
Az egészen biztos, ilyen, hogy ez óriási fordulatnak kéne.
Most jelentkező, mert az Ete viszont a Vasas aktuális ellenfele. Tavaly is kapkodtuk a fejünket, hogy micsoda változások voltak, egy új irány, új játékosok, az bejött. Aztán a vezetőedző Romániába távozott, jött egy új szakvezető, egy pár új játékos, de mintha a gépezet most nagyon csikorognak.
Hát, minden évben beletrafálsz, mondjuk ez
tudsz,
a kérdés.
Nem tudsz, nem ez tudsz. Ez amit egy akkor... a kosárlabdában, hogy mindig találsz igen. olyan amerikai légióst, aki hozza 25 pontos átlagot, igen. vagy nem. Hát itt most Zalaegerszegen ott alaposan körbe kell nézni az öltözőben, hogy elegendő ez a keret ahhoz, hogy benn maradjanak, vagy még igazolni kell, de számomra most ők a másik véglet. Az angyalföldieknél viszont az építkezés az tényleg az elmúlt másfél évben gyökeresen megváltozott, és valóban a kispadra is egy olyan mester érkezett, aki úgy megtalálta a kirakósokat. Hát Urblik nevét, ha pedig beírjuk most bármelyik videó megosztóba, akkor az elmúlt két hétből két olyan gólt látunk, hogy valakinek egy sejn össze egy pályafutás alatt, most is az egyik gólja, azt hiszem 20-ról lőttek ugyanúgy a szú felsőt.
De akkor az elsőt lőtte, akkor itt több helyen megjelent, hogy na megvan az év gólja, ez egy hét van, volt egy ugyanakkor, hát ugyanő.
Igen, és ezt pont mondani is akartam, hogy itt nem csak a góljai miatt mondanám azt, hogy válogatottba kell, tehát hogy annyira erős egyéniség ebben a Vasasban, és annyira meghatározója most a Vasas játékának, hogy
egy csaló közi srácról beszélgetünk.
Igen. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez Marco Rossinak is feltűnik. Nagyon meglennek.
Ott volt egyébként.
Igen, láttam.
Szerintem hogy... Barát Botton miatt ment.
Vagy Radót mi megnézi át egyszer. Viszont, ugye,
igen. De egyébként az Urblikot mondod, a Kosztának volt az, szerintem egy kicsit lecsúszott, de az már aztán rúgott egy olyan.
Hát kétszer kirúgta ugyanúgy.
Igen, de a másodiknál az egy teljesen tudatos telirűz, de az elsőnél lökték, és meg is csúszott, pont bement, tehát szuper gól lett belőle, de az a gól úgy lett, hogy az Urbliknál igen. volt a labda, szépen, gyönyörűen, 20-20-ról három védő röpült rá. De passzolt. Így meg lett belőle egy még nagyobb zicser. Tehát az Urbiknak mondjuk ezek, ugye hát az ellenfelek is nézik, hogy milyen gólokat rúg az ember. Úgyhogy abból még a Vasas tud majd profitálni, hogyha Urbik ilyenkor észnél van, és adott esetben valaki üres lesz, hogyha rajta hárman vannak.
Hát az a kemény, hogy egy átmeneti állapot, de Ferencváros az utolsó jelleg a bajnokságban.
Ezt nem fura látni egyébként. Hát,
igen, és... Én azért kíváncsi vagyok arra, hogy mikor lábolnak ki ebből a betegségből, hogy itthon nem megy nekik annyira, mert egyébként azt sem mondható az első fordulók alapján, hogy mindkét ellenfele, tehát a Paks meg a Vasas beállt volna védekezni, mert mindig panaszkodnak, hogy ellenünk mindenki beáll védekezni. Hát egyik
Vasas azért ott óvatosabban játszott.
Hát óvatosabban, de nem de az volt, hogy óvatosabban, csak az utolsó 10 percben
egykapuzott.
De egyébként Urblik nyilatkozta az első forduló után, hogy sokkal könnyebb dolgok van az NB1-ben, mert az NB2-ben mindenki betömörült.
Ott ellenjük át be mindenki, persze.
Hát az FTC-nek hasonló, ugye a nemzetközi kupaporondon te vagy az, aki kivár és védekezik és indulsz, NB1-ben viszont...
És arra van a kereted.
Jó, csak én ezt mondom, hogy most az első két meccsen nem ez volt, és Ündi sznobált volna a két ellenfél, és mégse, tehát, hogy én már kíváncsi vagyok.
Hát ezzel együtt ugye nyilván, mert ez magyar kérdés, ez semmi más, mert ha Fradi az Európa Liga csapatával játszott volna végig tavaly, akkor azért vélhetően megnyerte volna ezt a bajnokságot, de azt ugye nem tehette meg, és most megjött, ugye most megjött Nagy Ádám, azért az NB1-ben én úgy gondolom, hogy egy lényeges pontja lesz a Fradinak. Nyilván majd meggyógyul Ötvös, aki ez mégiscsak egy válogatott játékos, tehát egy kicsit a... És mondjuk például a Real ellen, ami tudom, hogy egy uli-buli meccs volt, de azért mégis a Real ellen, meg a Fradi játszott. Ott ugye Morbé Balázs mindenkit becserélt, aki az első csapat környékén volt, NB1-es percek nélkül adott esetben. És ott volt
aki másnap a Soroksárban játszott.
Hogyne, és ott volt egy-két ember, aki nagyon ügyesen mozgott. Tudom, hogy nem volt semmi tétje, de azért mégiscsak a Real ellen. Tehát minden esetben nem tűnt úgy, hogy különösebben megijedtek volna. Én azt gondolom, hogy a Fradi is nyugodtan NB1-be, tudom, hogy kapott már egy-két pofont ilyenek miatt, amikor egy kicsit túl magyarította a csapatát, meg túl távol került az Európa Ligás önmagától, de most még, mert ugye akár is nézzük, most a Fradinak van egy pontja, de már két forduló után se volt senkinek négynél több. Tehát mondjuk Fradinak egyáltalán nincs különösebb hátránya, tehát most még azért ezek a dolgok beleférnek, viszont hogyha bajnok akar lenni újra, a Fradi már pedig nyilván az akar lenni, és tavasszal már egyenes legyen, ahhoz meg most kell mindent megtenni, most kell, össze kell rendbe rakni a dolgokat.
Csak én olvasom ezeket a komment szekciókat, és minden Ferencváros érzelmi szurkoló, hogy bezzeg ez a magyar szabály, ezzel tönkretettek minket. Hát ott van a Vasas, csak magyarok, ott van a Paks. A Paksba játszott legalább négy olyan gyerek ellenük a kezdőcsapatban, aki lehet, hogy csak két hetente borotválkozik meg, mert nem erősödik meg annyira az arcőrzete. Tehát, hogy bocsánat, de így tűnt egyébként.
És a Honvéd pedig pályára léptet egy 16 éves játékos, aki gólt szereztet, lehet így is hozzáállni, és úgy is.
Múlt héten meg a 18 éves testvére lőtt egy gólt. Még egy gondolat a Ferencvároshoz, egy dolgot ne felejtsünk el, másfél hónapja van új edzője, aki kapott 35 játékost, abból aztán lett 30, meg 28, még mindig változni fog a keret, és tétmeccseken keresztül kell kialakítani egy csapatot, amely adott esetben az NB1-ben is tud játszani. Meg...
És az Európa Ligában 4 győzelem, 1 döntetlen.
Igen, szóval én azért várnék itt a bizonyítvány osztással, két meccset játszottak le, lehetett volna 3 is, hogyha ha megrendezik a Győr elleni rangadót, úgyhogy szerintem ez még egy épülő csapat, Borbé Balázs pedig Győrben bebizonyította, hogy ha kap türelmet, mert emlékezzünk vissza, hogy indult a Győr, amikor ő oda került, vagy amikor följutottak NB1-be, ha ő kap türelmet, akkor abból valami jó dolog fog kisülni. Szerintem a Népligetben is ezt vallják, hogy meg lesz a türelem, és ebből egy jó Ferencváros lesz. És hát reméljük, hogy azzal fog majd küzdeni végig ősszel a Ferencváros, hogy kettős front, tehát hogy játszik nemzetközi kupát is, mert akkor az azt jelenti, hogy vagy konferencia, vagy Európa Liga, de van újabb futballősz.
Amikor azt boncolgattátok a múlt héten, hogy a két Európa Liga mérkőzés között egy Real Madrid elleni meccs milyen szerepet tölthet be, mennyire lehet mondjuk púpa hátán, gondolhatta volna ezt Borbé Balázs, lejátszották a meccset, ezek után miről lehet beszélni, milyen pozitívumok voltak?
Hát szerintem csak pozitívum volt, most egy góllal kikapsz a Realtól, úgyhogy még szerzel is gólt, mindenkit be tudsz dobni, talán Keita se sérült meg.
Rengeteg fiatal
játszott, maga Mourinho mondta, hogy egy nagyon remek edzés volt, köszönjük a Fradinak, miközben egyébként a dolognak az érzelmi vagy a mentális töltete az meg vitathatatlan, hát teltház előtt, a Real ellen, saját szurkolók előtt, úgyhogy szerintem ez úgy nagyjából bejött. Ugyanakkor a Győr például ugye meg nem játszott, tehát a Győr megköszönte szépen, pihenhetett, mert azért ne felejtsük el, a Győrnek is úgy van visszavágója, hogy azért neki is van esélye tovább jutni, mert nyilván a Debrecennek van túl sok nincs. Úgyhogy hát nyilván elsülhet ez úgy is, hogy mindkét magyar csapat tovább jut a playoff körbe, a rájátszásba. Nyilván rosszul is elsülhet, most bízunk egy előre, főleg meccs előtt, akkor ne károgjunk, tehát bízunk a jóba. Természetesen nem ez a csapat fog játszani majd, meg főleg nem ilyen cserékkel a visszavágón a lengyerek ellen Zsebrzében. Én bizakodom, tehát a Fradinak azért az a fajta meccskép, amit elvileg a visszavágó hozhat, az úgy feküdni szokott. Tehát most a Fradinak azt nem kell támadnia, nem kell mennie, be kell állni, a szervezetnek kell lennie, aztán várni. A zsabzsának meg annak se kell rögtön, de előbb vagy utóbb, tehát hogyha szépen elcsordogál szünetig ez a meccs ilyen 0-0 környékén, akkor a második félidőben már szerintem a Fradinak nagyon jó esélyei lesznek. Hát nyilván azt kell, nem szabad itt az elején csinálni valami hülyeséget, mint amikor Bragába elmentek 2-0-val, aztán ott pillanatok alatt bebénáztak két gólt, vagy hármat, és elment a továbbítás, de azért a Górnik Zsebrő nem is Braga. Tehát ilyen értelemben azért most kevésbé féltem a Fradit. Európa Ligába jól néztek ki eddig.
Ha jól tudom, akkor itt a Real keresett ellenfelet is találta meg a Ferencvárost. Ebben a helyzetben én sem mondtam volna nemet egy Real meccsre. Nagyon sok pozitív hozadéka van. Az igazi válaszokat csütörtökön este fogjuk megkapni, hogy ez a lengyel meccsre milyen hatással volt. De nem is akarom folytatni ezt a mondatot, én bízom abban, hogy mindenki azzal a pozitív töltettel tud majd elutazni Lengyelországba, hogy volt egy Real meccs, teljesen vállalható volt, tehát szerintem ilyen értelemben ez egy kisebb sikertörténet, tegyük idézőjelbe, hogy sikertörténet. Az, hogy Kejta játszott, szerintem az egy fontos dolog, mert ő nagyon hiányzik a Ferencváros középpályáról, ha ez a Real elleni, nem tudom, fél órát, 25 percet játszott, ha ez kell ahhoz, hogy a visszavágón ott legyen majd Lengyelországban, mert szerintem kell Kejta.
Mondjuk az a fél óra, az Kejtánál már határeset.
Akkor felhozó meccse volt igen, a Real ellen.
Egyébként igen, mert Kejta nagyon kell a Fradiba szerintem, akkor ez még jól is elsület.
Balázs, ne feledd szavad, hírek után veled kezdünk, innen folytatjuk.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Magyar sikerek az atlétikai és az úszó EB délelőtti programjában. Baka András az egyetlen államfőjelölt. Marad a hőség. Jó napot kívánok. Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Halász Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 centiméteres teljesítménnyel elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szintet, és készülhet a holnap esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin 77 méter 8 centiméterrel ugyancsak döntős. Az EB újonc Celler Gábor a 26. helyen végzett. A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces idővel lett elődöntős. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik ugyancsak kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Mátó Sára a női 400 gát előfutamában még Pap Kristóf a távolugrás selejtezőjében befejezte szereplését. A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat Párizsban a vizes Európa-bajnokságon. Az olimpiai hatodik női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került az esti fináléba. Női 800 méter gyorson Jaköl Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe. Milák Kristóf 50 méter pillangón, míg Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 méter háton lett középdöntős. Az esti program fél héttől indul a párizsi úszó EB-n, 8 óra után pedig a birminghami magyar érdekeltségű futamokat és a döntőket is élőben követhetik majd a Nemzeti Sport Rádióban. Az NB1-ben szereplő Zalaegerszeg labdarúgó csapata megszerezte az argentin Thiago Peñalba játékjogát. A 21 éves ballábas középső védő az argentin másodosztályú San Martín de Tucumán csapatától érkezik a Zalaegerszeghez.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolása, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termeli az áramot. A paksi atomerőműnek nem volt konkrét terve az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban erősödött. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Eredményes volt a 30 napos fővárosi közbiztonsági akció, közölte a belügyminisztérium. Az ellenőrzéseket a rendőrség bevonásával azután indították, hogy önkormányzati vezetők és lakosok is jelezték, Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt jelentősen romlott a közbiztonság. Az akció során több mint 150 embert elfogtak, 80 szabálysértési, valamint több mint 70 büntető feljelentést tettek.
Közlekedés.
Baleset történt az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Mogyoródnál, a 19-es kilométernél csak egy sáv járható. A torlódás 1-2 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a napos idő, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Jól úszok.
16 óra 37 perckor folytatódik a Nemzeti Sportkör. Bitma Emillel, Bobori Balázssal és Elpap Istvánnal. És a hírek előtt ott tartottunk, hogy a Ferencváros Real Madrid meccsből milyen pozitívumokra építhet esetleg Borbély Balázs. Bobori Balázsé a szó.
Igen. Igen. Biztos, hogy ez az a meccs, amikor nem lehet azt mondani, hogy elfáradtak volna a játékosok, mert hát így Borbély Balázs megfelelően ad a gólt a terhelést. Én azt láttam. És nem tudom, hogy mondjuk milyen anyagi vonzata van, hogy a Real ide jön, vagy van-e, vagy ezen csak nyerni lehet, de azt el kell ismerni, hogy a Real Madrid nem ment Amerikába turnézni, nem ment Ausztráliába, vagy Szingapúrba turnézni, hogy egyébként az európai nagycsapatok most már rendszeresen csinálják, és az elmúlt hetekben is nagyon sok nagycsapat volt ilyen túrákon, van, aki még most is ott van, hanem úgy gondolt, hogy akkor itt Európában játszik ilyen mérkőzést. Óriási elismerés ez, és most jó értelemben jövő meg volt a cirkusz, meg a kenyér a népnek. Ezt így kell elkönyvelni. Én azt gondolom, hogy nyilván van, aki megmutathatta magát, és extra bizonyítás, bár mondjuk egy Real Madrid, de remélem a legidősebb játékos is extra bizonyítási vágyal lép pályára. Ettől függetlenül én nagyon nem szeretném ezt szakmailag értékelni, ezt a mérkőzést. Tényleg itt a csütörtöki meccs az sokkal fontosabb a Fradinak. Ha nem nyernek, akkor is nagyon nehéz dolguk van. Sajnos a playoffban, jól tudom, a Monaco jöhet a konferenciáli, ha kiesnek ezzel.
És a Trabzon.
Trabzon vagy Monaco, igen.
Igen, tehát úgyhogy bízunk abban, hogy lelkileg esetleg feldobta ez a meccs a játékosokat, de nem gondolom, hogy igazán hatással lenne a csütörtöki mérkőzésre.
A kupavicavágók előtt álló csapatainktól mire számítotok, melyiknek van a legnagyobb vagy a legkevesebb esély a továbbjutásra? Ugye a Zsabzsa elleni visszavágót a Fradi 1-0-ás előnyből várja, a Győr 1-0-ra kikapott a Riga otthonában, és a Debrecen 3-0-ás vereséget szenvedett itthon a Köbenhaven ellen.
Hát a legnagyobb tisztelete, de a Debrecennek gyakorlatilag 1% esélye van, úgyhogy nem is szaporítanám a szót velük kapcsolatban tovább. Szerintem a Győr képes arra, hogy ledolgozza a hátrányát, de eléggé kétarcú ez a csapat, mert láttunk már tőlük egy fura hétközi közjáték után egy parádés hétvégi teljesítményt a Nyíregyháza ellen, aztán a Riga ellen idegenbeli mérkőzés megint felejthető volt, de ugyanígy az előző körben a visszavágó a luxemburgiak ellen, de a Győrben benne van a továbbjutás lehetősége, remélem, hogy meg is csinálják. A Ferencvárosnak nagyon nehéz dolga lesz. Ezt bemutatták azért a lengyelek itt az első fél idő végén, ott volt 2-3 helyzet, amit megúszott a Ferencváros. Erről talán múlt héten beszélgettünk, hogyha valaki a szünetben azt mondja, hogy kapott gól nélkül zár az FTC, akkor azt nehezen hisszük el, de megcsinálták. Ezt most nehéz lesz kapott gól nélkül megcsinálni, szerintem az idegenbeli találkozót, úgyhogy mindenképpen
bárha
kell.
Bárha sikerül, akkor már ott is
akkor
van a Fradia.
Akkor megvan. Gólt, legalább egy gólt biztosan kellene rúgni, vagy még akár kettőt a továbbjutáshoz. Azért 55-45 szerintem a Ferencvárosnak. Én nagyon bízom abban, hogy két csapatunk lesz ott a rájátszás körben.
Azért csak matematikailag nézzük, a Fradi az pont úgy áll, mint a Riga. És a Győr pont úgy áll, mint a Górnik Zsabzse.
Tehát
innentől az, hogy mindkét meccsen úgy alakulnak a dolgok, ami nekünk kedvező, az persze annak örülünk, de legyen meg egy. Egyelőre induljunk ki abból, aztán legyen meg kettő, hogyha úgy áll a dolgok, de szerintem itt a Fradit már azért túlbeszéltük, ott azért nagyjából látszik, hogy mind múlhatnak majd a dolgok. Szerintem a Győrnél, és ezért jó talán, hogy elmaradt ez a Győr-Fradi mérkőzés, mert Győrben rengeteg a hiányzó, meg rengeteg a sérült, és talán így, hogy hétvégén nem volt meccs, így persze mondjuk, aki félkész vagy sérült, az úgyse nagyon játszott volna, gondolom, a Fradi ellen, mert a Győrnek is azért persze fontos ez a konferencia liga, tehát majd meglátjuk, hogy azok közül az emberek közül, akik hiányoznak, de itt Ben Buali, Steffui, Csinger, sok Anton, rengetegen, akik, ezek komoly emberek, és stabil alapemberei voltak, a Tóth Rajmund,
Gavrics,
így van, akik alapemberei voltak a bajnok csapatnak. A bajnok csapatból alig van valaki a pályán, tehát és aki van, az is mondjuk a kapus, például Petrás, de tényleg Sőn, aki a pályán van, Krüppics, aki a pályán
Bomba,
aki nem volt alapember, de őt szívbaj nélkül berakott, igen. Tehát azzal nincsen semmi probléma, aztán körülbelül kész, Steffui kapott azt hiszem 10 percet legutóbb, szóval nagyon fontos lenne, hogy minél többen felgyógyuljanak, mert van tehetséges fiatalok vannak Győrben, de csak ők nem feltétlenül tudják megfordítani ezt a Riga elleni párharcot.
Jó nagy levegőt vettél.
Igen, mert szerintem valamit Győrben elmértek itt a nyáron, és itt nagyon-nagyon fontos lett volna a Bajnokok Ligájába az első fordulót venni, de erről azért már sokat beszéltünk, már sokat keseregtünk rajta. Én nagyon nem értettem itt az átigazolási politikát, tehát hogyha látod, hogy ott leszel valamelyik nemzetközi kupában, és nagyon nagy eséllyel akár ez a BL is lehet, akkor például azt mondom elképzelhetetlen, hogy az a csatár, akire egyébként az egész támadójáték épült a bajnok csapatban, és látszott, hogy amikor Ben Buari nincs a pályán az előző idényben, hogy mennyivel másabb az Eto'o játéka, mint vele, azt valahogy kezelni kellett volna, és ezt nem tudta kezelni valahogy júniusban már az Eto'o vezetőség, lehet, hogy nem is akarta.
Nem is tudta ki, belegondoltok, elment a vezető, ezzel lemondott a sportigazgató, nem volt edző sem, mert hát, sportigazgató
nem
sem.
Bocsánat,
az a luxus, hogy két hétig senki azért, nem csinált semmit.
Igen,
nem?
A tulajdonos és a fia azért ott dolgozik a székházba. Tehát, hogyha ezt ők nem érezték ennek a veszélyt, hogy ezek a folyamatok hova vezethetnek, akkor viszont ott nagyon nagy baj van. És azt látom...
És még Piscsút is eladták amúgy.
Piscsút eladták, aki egyébként ezzel a termetével, meg egyébként nem volt játékügyetlen, de ezzel a termetével egy iszonyatosan kemény fegyver. Nem véletlenül vitték őt el Spanyolországba, úgyhogy a magyar bajnokságban alig játszott, vagy ilyen epizód szerepeket kapott, mert látják a benne rejlő lehetőséget a méretei miatt, meg az erősségei miatt. Ami nagyon fontos, hogy az is látszik, hogy pár játékos fejben nagyon másra készült már, mint mert például Vitális, aki tényleg az évjátékos és elképesztő idényt futott az előző, az előző bajnokságban, ő meg se közelített a teljesítménye itt a se az izlandiak ellen, se a luxemburgiak ellen.
De már kivirult a témban, ahogy megérkezett.
Most gondold el, hogy folyamatosan beszélnek, hív a menedzsered, ő keresett, tarara, és akkor erre én egy általános megoldást javasolnék, akár UEFA, vagy akár FIFA szinten, hogy gyerekek, amint elkezdjük az első nemzetközi kupasorozat, vagy a őszi-tavasz idényű bajnokság, ott vége van az átigazolási időszaknak. Már is máshogy lennének a tárgyalások, és nem lenne az, hogy lemegy, mit tudom én, három selejtező már a bajnokok ligájába, meg az Európa ligába, azt még utána is el tudsz igazolni. Tehát, hogy, mert itt nyilván az Eto'o gondolkodik abban, hogy megtartja a legjobbjait, de a legjobbjai igazából már össze-vissza azon gondolkodnak. Tóth Rajmondan ugyanez a helyzet.
Hát ott a Nürnbergi vonal május óta él, gyakorlatilag nem volt egy szabad pillanat a srácnak, hogy ne duruzsoljanak a fülébe, és miközben jön egy új edző, aki csapatot építene, megvéd egy picit a mexikói trénert, és fogalmat sincs, hogy amúgy ki lesz itt a jövő heti visszavágón, most kivel számolhatsz, ez nem egy egészséges helyzet, ezért kellett volna talán egy picit tényleg előre gondolkodni, és mondjuk 2-3 embert már júniusban szerződtetni, úgy, ahogy a Bob is mondta, mert akkor bátrabban el tudsz engedni valakit egy 30 fős keretből, de amikor a kezdőcsapatod fele kifelé áll.
De az, hogyha tovább mennek a BL-ben, akkor is eligazolt volna például Vitális Milán?
Biztos
vagy azzal,
benne.
Hogy...
Én szerintem az ott már csak az részletkérdés már volt.
Itt azért, és akkor gondoljunk bele, hogy Borbé Balázs hogy távozhatott az Eto'tól, hogy amikor tárgyalt a folytatásról esetleg a tulajdonossal, meg a akkor még ott lévő sportigazgatóval, vagy nem tudom, és akkor mondták azt, hogy te figyelj, a Vitális, a Tóth Rajmond, a Bembo Ali, a Csinger, hát hogy aki jó ajánlat jön, az mehet. És akkor gondolkodik a Borbé Balázs, hogy basszus, eladjátok a fél csapatot alólam.
Közben... Amit 2 év alatt szisztematikus munkával fölépített.
Bajnok lettél, a BL főtábla esély azért mégiscsak megvan egy picit.
És azt, lehet, hogy azt kell most, azt a munkát elvégeznem, és lesz rá 2 hét.
És közben azt mondják a Fradin, hogy figyelj, itt a teljes keret, 1-2 posztra erősítünk, ezeket el fogjuk adni, de egyébként a Fradi nem alakult át, tehát ott nem
sőt,
volt jelentős.
Visszajött 5 ember kölcsönből, igen, szerintem megmondták a Borbénak, most nem biztos, hogy itt volt, vagy miért, hogy ebből nyugodtan nézd meg, ki az, aki tudsz használni, ez történik
biztos
most.
Biztos kapott szabad kezet egyébként.
Csirkovics, Szevikian, Kódró, sokan persze, vannak, Árzáni, sokan vannak ezek közül, és akkor is néznek ki a nagyon rosszul.
Egy nagy Ádám, tehát hogy miről
aki
beszél?
Magyar, igen, tehát tudod, igen, a bajnokságban is használni.
És akármilyen, akár hogy kötődsz az Eto'hoz, mert bajnok lettél, följutottál az NB2-ből, óriási eredmény, és gondolkodik az ember, hogy basszus, az mégiscsak Ferencváros, mégiscsak ott nemzetközi kupa szereplés, nagyobb eséllyel mész tovább, lehet, hogy a fizetés is valamivel nagyobb volt, az ajánlat, és onnantól kezdve azt mondja Borbé Balázs, hogy gyerünk, belevágunk. Mert itt érzi biztosítottnak azt, hogy ő is tovább tud lépni szakmailag, meg nyilván sikeres szeretne lenni.
Ráadásul a közeget azért ismeri, mert ugye onnan jött, korosztályos futballból, tehát még az nem is egy ugrás a sötétben.
És most, amit a Pista mondott, hogy beszállnak olyan fiatalok, akik tavaly Szentlőrincen játszottak ebben az együttműködés, vagy hogy hívják, ez a kooperációs szerződés keretében, meg Somorján voltak a szlovák másodosztályban, és akkor nekik kell kiharcolni, mondjuk, hogy most a konferenciáligába, hogy eljussanak a csoportkörig.
Az egy más kérdés, hogy ugye bajnoki ágon van a Győr, ezért össze se lehet hasonlítani a várható ellenfelek, tehát a Klaksvík jönne, igen, tudjuk, igen, hogy Klaksvík, de azért mindent összevetve.
Most, hogyha egy olyan dráma, erősségű csapat lenne, mint az előző időnek, megnyertem, én nekem nem lenne kérdés.
Simán.
Akkor
simán.
És most?
Akkor egy Európa
Liga. Nekem most nagyon, főleg sajnos, hogy ligába kinézett megint az a mérkőzés, és én kim voltam személyesen a visszavágon, amikor a luxemburgiak ellen játszott.
Az jó lehetett, azt nem
láttam. Az tényleg, tehát hogy ott síra fakadt az ember a lelátón, ahogy a közönség ki is fejezte nem tetszését, és a nagyon jellemző kép volt, hogy a meccs végén a játékosok gondolkodtak, hogy egyáltalán oda menjenek-e a maradék szurkoló, aki volt azért egy 200 ember, aki lement volna pacsizni, és a Petrás könyörgött a csapat többi tagjának, hogy gyertek már oda pacsizni, mert köszönjük meg. Igaz, hogy nem voltak annyira önfeledtek a 30. perc után a szurkolóink, de mégiscsak kijöttek oda.
És végigülték
ezt, végülték, és
de nem szóval vetették le a mezt.
Nem vetették még le a mezt, de ugye nem volt még jó hangulata, hiába volt egy nagyon magabiztos továbbjutás, de nem volt jó hangulatának a visszavágónak, és ilyen szemüvegen keresztül, meg ahogy Rigába kinézett az a meccs, én mondanám, hogy persze nyilván le lehet dolgozni, de hogy nem lesz ez egyszerű, az egészen biztos, és főleg amilyen gondokkal küzdenek, mert nyilván arra sem lehet számítani, hogy ekkora sérülés hullám lesz.
Szerintem abból kell előtt meríteni, hogy ezzel a teljesítménnyel csak egy góllal kaptak ki Rigába, mert minden lehet. Egyébként minden esély megmaradt a hát továbbításra, csak most már mellé kell rakni.
A Vikingur ellen is ez volt, hogy egy nagyon rossz teljesítménnyel 1-0 hazajöttek, aztán
igen, ezt igen, de megoldani. Igen, de ott nem kellett volna már a végén olyan hatalmas mázgója ahhoz, hogy döntetlenre jöjjenek haza, és ott szerintem inkább rossz volt a szájz, mert a végén kapták azt a szerencsétlen gólt, ami ott egyébként, mint kiderült, mindent eldöntött a visszavágón.
Meg az tényleg az első két meccse volt az edzőnek a csapattal, szóval
de még volt vitális.
Igen.
Egy kicsit nemzetközi futballozzunk. Egyrészt Vitális Milán az Alkaténban már bemutatkozott, méghozzá gólt is szerzett. Amikor Varga Barnabással kapcsolatban azt feszegettétek, hogy jó döntés volt-e az Alkaténhoz igazolni, talán kimondhatjuk, hogy jó, tehát azóta már eldőlt. Vitális Milánnal kapcsolatban milyen előérzetetek van?
Hát ez egy jó kérdés. Ha azt a Vitálist nézzük, aki a tavasz végén a magyar válogatottban is futbolozott, akkor nincs félnivalója. Tehát, hogyha el tud jutni arra a szintre nagyon gyorsan, és onnan még tovább tud lépni, mert te beszélgetésben azért utaltunk arra, hogy nyilván itt az első néhány győri meccsén nem tudta még azt a teljesítményt nyújtani, amit mondjuk április-májusban. Szerintem jó döntés volt, és hogyha mondjuk BL főtáblát tudna játszani az EAKT-n, és akkor lenne ott két magyar egy ilyen csapatban, illetve ott is két magyar lenne a csapatban, abból még a magyar futball is sokat tud profitálni. Vitál és egy jó karakterű játékos, egy szimpatikus srác, akinek nyilván a pályán kell, hogy elfogadtassa magát majd a görögökkel. Az első lépést megtette ezzel a felkészülési meccsen lőtt góllal.
Én mindig azt mondom, hogy a fokozatosság elvét egy magyar futballistának be kell tartania.
Kerkez-Szoboszlai.
Kerkez-Szoboszlai, és van a, hát nekem például Tóth Alex, hogy ezt mindig elmondom, hogy nekem ő ez rossz példa. Ott szerintem kimaradt egy lépcsőfok, de hogy nagyon-nagyon jó döntés volt Vitális Milánnak Athénba szerződnie. Valamivel erősebb bajnokságban, nem tartom a görög bajnokságot olyan extrán erősebbnek, mint a magyarnak, de valamivel erősebb bajnokságban szerepel, nemzetközi kupában fog szerepelni, és Győrben megmutatta, hogy ő vezér tud lenni. Én nem vagyok benne biztos, hogy Athénban ugyanezt várják tőle, de szerintem neki nagyon jól fog állni ez a szerep, hogy a középen összeszedi a labdát, rengeteget fut, jó lövője van, és én szerintem ő alá tud játszani majd annak a pár játékosnak, aki megszabja a fazonját ennek az athéni játéknak, és ezért nagyon fogják szeretni. Hát és én benne van az, hogy 2-3 éven belül neki tud még egyet lépni.
Korban még jó.
Igen.
Meg hát azt nem felejtsük el, hogy Görögországban is egyfajta vallás a futball, tehát ott nagyon jót, most nem mondom, hogy jót húzott ezzel, mert jól alakult az, hogy rögtön az első meccsen gott, mert most olyanokat írnak róla a görögök, hogy el se hiszem. Úgyhogy könnyen szerelmesednek bele valakibe, hogyha az elején leteszi a névjegyét. Én mindig erre azt szoktam mondani, én teljesen véletlenül Görögországba hátizsákkal stoppal ott nyaraltam, amikor Détári odaigazolt, nem hasonlítom Vitális Détárihoz, de úgy, hogy a Détári még pályára se lépett, tehát egyáltalán nem látták még játszani, mert az alatt lépett aztán pályára, amíg ott voltunk, ott valahol mondtam, hogy magyar vagyok, 3 napig nem engedtek fizetni. Pusztán ezért, mert hogy magyar vagyok, és Lajos Détári. Úgyhogy még nem is látták játszani, és akkor még internet sem volt, meg semmi ilyen. Hát azt látták, hogy rugott egy gólt a német kupadöntőbe, láthatták, és kb. Ennyi. Most ehhez képest ebbe a mai világban megjött Vitális, rögtön rugott egy szép kis gólt, Varga ott van, tehát jó közegben jön, mindig jobb nyilván úgy, hogy van már ott magyar, lásd Kerkez Liverpoolba érkezését, hát ennek is akkor megszületni volt nehéz, mert Szoboszlai egyben szárnyai alá vette, és hogyha a Varga és Vitális között is ez a jó nexus megmarad, akkor szerintem képességei tudjuk, Bob részletesen ecsetelte, erről van szó, egy nagyon jó alany, és ráadásul Nikolics kifejezett kérésére ment oda Nikolicsére, aki a mai napig nexusban van a magyar NB1-jel, vagy a magyar csapatokkal, tehát még csak az edző sem egy zsákba macskát vett Vitális személybe, úgyhogy egész jó kis, nem is sérülékeny Vitális, nem, tehát egész jó kis karrierív néz ki. Itt egy jó stabil két idényt, ha le tud nyomni, abból bármikor kisülhet egy Bundesliga, vagy egy Serie A szerződés szerintem.
És ahogy annó említettétek, hogy Szoboszlai Dominik jó szereplése megágyazhat a többi magyar labdarúgónak, mondjuk nem csak a Premier League-ben, de Varga Barnabás teljesítménye is adhat egyfajta hitelességet, vagy garanciát a többi magyar játékos számára, lehet, hogy ezzel is egy kicsit megnyílt az út.
Biztos, hogy a Varga szereplése az erősítette azt a tényt, hogy érdemes körbenézni az NB1-ben, úgyhogy...
És tuti, meg is kérdezték Vitálisról. Miért ne kérdezték volna meg?
Én is megkérdezném, hogyha persze. Van egy olyan ember, aki közelül ismeri, és ott már nyilván az embert akarták megismerni, és egyébként a Milán is egy olyan karakter, legalábbis én úgy képzelem el a maga szerénységével, hogy ha kell, akkor bárkinek alájátszik a középpályán, de ha kell, és megkérdezik, hogy elrúgod ezt a szabadot, akkor azt akkor odáll és elrúgja, és azért azt láttuk itt az elmúlt fél évben, hogy ahhoz képest, amilyen a szerepköre, szerintem gólerősebb, mint a posztján egyébként egy hasonló profilű játékos, és egy középpályásnak a meló mellett még a gólpasszok meg a gólok, amik segítenek az elismertségben, és neki jó rúgója van, úgyhogy én nem bízom benne, hogy ott össze lesz lehetősége majd egyszer-kétszer kapura durrantani a labdát.
Amilyen szerény a magánéletben, egy Isten hívő fiatalember, nagyon korán nősült, de nagyon komolyan gondolkodó 24 éves fiatalember, olyan vagány a pályán, tehát, hogy amit mondasz, hogy Nincsen, nem nézi azt, hogy most a Fradi ellen játszik, Kisvárdán játszik, vagy Szlovénia ellen játszik a válogatottban, és ez a jó mentalitás, mert mindenhol ugyanolyan vagány a pályán, amíg egy elképesztő szerény srác a magánéletben.
Ha meg cserélik fölül a VIP-be. Hát, hogy mutassa, hogy azért van véra.
De bocsánat.
De az is elegáns volt.
Semmi gondod nincs vele.
Nem tudom, hogy ez egy műbalhé, mert a világon...
Cseszegi Balázs szerint műbalhé volt.
Múlt héten pénteken
ezt mondta. Én pontosan azt gondolom, hogy a mexikói edző tudta, hogy elmegy a Vitális, és megmutatta az öltözőbe, hogy itt én vagyok a főnök.
Nálam ez nem játszik. Nem hát, mert elmegy az AEK-ba.
Hierarchia, megvan.
Másnál se játszana.
Sok ilyen edző volt a világon, aki ezt így Mourinho-tól elkezdett Verebes Józsi bácsi, mindenki meg tudta ezeket csinálni.
Persze. 4 percünk marad, egy kicsit a Liverpoolról is beszéljünk. Ugye az elmúlt idényben sokszor láttuk azt, hogy egygólos, kétgólos előnyben volt a csapat, és mégsem tudták megtartani. Mindenki azt találgatta, hogy mi változik itt a második félidőben. Most a Monaco ellen történt az, hogy 2-0-ás vezetés után 3-2-re kikaptak, és Iraol a vezetőedző azt mondta, hogy az erőlét még nem elegendő 90 percre. Nyilván lehet abban bízni, hogy ez majd az idényre, mondjuk 2 hét múlva már jobb lesz, de...
Iraola lecserélte a csapat 90%-át, tehát az, hogy erőlét elége 90 percre, az kiné derülhetett ki. Még Szobi se játszott.
Hát
nem is volt
már
a pályán, amikor a harmadik gólt kapták. Most persze nyilván nincsenek készen, de én szóval ebből olyan túlzott következtetéseket szerintem nem kell levonni az idei Liverpoolra nézve, meg Iraola meg azért már bizonyította, hogy az ő csapatai össze vannak rakva, hogy ilyen szépen fogalmazzak, amit mondjuk Slot esetében azért még a bajnoki címet eredményező évadban is kevésbé lehetett mondani.
Szerintem Liverpooli szempontból az ég adta világon semmi jelentősége nem volt ennek a meccsnek, meg nem is vonnék le semmilyen következtetést. Egyet viszont igen, hogy Ferencvárosnak nagyon tovább kellene jutni a csütörtökön, mert különben ezzel a Monakóval fog találkozni a konferenciáligában, ha a konferenciáliga playoff körébe kerül, úgyhogy csütörtökön kell minimum az X Lengyelországban. Egyébként pedig ami pozitívum, hogy Szoboszlai játszik, és Iraola komolyan gondolja azt, amiről beszél.
Az pedig majd a
nyilván.
Hát a posztján játszik.
Majd a Premier League első poszton. Fordulója, majd utána lehet szerintem arról beszélgetni, az első néhány forduló után, hogy hogyan az a Liverpool. Iraola szerintem ő már bizonyította a Premier League-ben azt, hogy kikaptak a Monakótól, na bum, hát ő tudta, hogy mi volt a tervezzel a meccsel, és szerintem okosabb lett.
Zárvenál az pont így kapott ki mondjuk attól a Dortmundtól, én aztán tényleg nagyon kedvelem a Dortmundot, de a pályán lévő emberek feléről még nem is hallottam. Azok simán megverték az Arzenált ugyanezen a napon.
Balázs, téd a végszó, igen.
Jó. Csak hogy ugye Iraoláról az a legfontosabb tudni, hogy iszonyatosan intenzív játékot kér. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon erős és hatékony letámadást, és labdaszerzés után pedig úgy kell sprintelni az ellenfél kapuja felé, hogy nem is nézel vissza. És,
az, ami fiainknak
fekszik. Az első fél óra a Monaco ellen az úgy nézett ki, mint hogyha Liverpool egy kazak első osztályú csapat ellen játszik, mert a Monaco nem tud kettőt passzolni, tehát nem nagyon tudott eljutni a kapuig. Aztán, ahogy tehát így lépcsőzetesen érkeztek vissza Liverpoolba a játékosok, hogy követi a honlapot, meg a Facebookot, az látja, hogy például Munoz az a múlt héten a meccs előtt egy 4 nappal érkezett, McAllister ma csatlakozott be a munkába.
Nem játszott,
mert ma érkezett vissza, tehát hogy olyan egyenlőtlenségek van a valószínűleg edzettségi szinten, hogy Iraola ezt teljesen jól látja, első fordulóba az a dolga, hogy most azon a szintre hozzák a játékosokat, és neki mennek az ellenfélnek. Ez jó Liverpool lesz szerintem.
Meglátjuk, köszönjük szépen. Bitma nem élnek Bobori Balázsnak és Elpap Istvánnak. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a mai Hazafutást, 17 óra 4 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A nyíltvízi úszók után a medencés versenyszámok is elkezdődtek ma a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A helyszínen dolgozó kollégán Katona László összeállítását hallhatjuk most.
Remekül kezdte a párizsi úszó Európa-bajnokságot a magyar küldöttség. Köszöntöm a hallgatókat Párizsból. Száz gyorsan a hölgyeknél Ugrai Panna nem vállalta az indulást, Páda Nikolett azonban igen, futamában a 9. összesítésben a 28. helyen zárt ebben a versenyszámban, a holland Marit Steenbergen Európa csúcsot úszott. 50 pillangón Milák Kristóf is bemutatkozott. A kétszeres olimpiai bajnok 5. idővel elődöntős, ott lesz az esti programban. Csak úgy, mint 200 háton a hölgyeknél Szabó Feltóti Eszter és a 17 éves ifjúsági Európa bajnok Kokas Fanni. Előbbi 6., utóbbi 12. idővel elődöntős. Szabó Feltóti Eszter nyilatkozik.
Azért izgatott voltam és beletettem sokat, mert első nap első úszás, nekem az első és utolsó számom is egyben. Nyilván ez a legfontosabb, amiért jöttem. Úgyhogy beletettem sok mindent, de azért szerintem van még délutánnak tartalék, és hát látszik, hogy iszonyatosan szoros lesz, úgyhogy megpróbálok egy jó helyet helyezkedni délután is. Az a lényeg, hogy mindig lépdeljek előre, de persze, hogyha döntőbe jutok, és remélem döntőbe jutok, az ugye egy új nap lesz, új verseny lesz, ott nem időért megy már az ember, ugye? De az alapvető elképzelés az az, hogy jó lenne időben lépdelni lefelé.
Az elégedett Kokas Fanni is elmondta a véleményét.
Délelőtt teljesen jó, az ifjelben kicsit rosszabbat úsztam menni, úgyhogy most az így jobban jött ki, egy kicsit jobb. Ez a 12. hely, ez így teljesen így be van biztosítva, úgyhogy várom a délutánt.
Milyen a mezőny? Tied volt a 2. futam, ott melletted pedig Eszti, Szabó Feltóti Eszter, szóval felmérted már az erőt, mert itt most már a felnőttekről kell beszélni.
Igen, még itt annyira nem ismerem így, hogy ússzák le a többiek, így az 50-eket hogy osztják be. Teljesen más így ilyen környezetben úszni. De egyébként szerintem ez is kell egy kis változás is.
Van taktikád, vagy csak szimplán úszol, ahogy tudsz?
A taktikám az, hogy ne halljak meg a 3. 50-en. Mert
az kritikus?
Az ott a holdpont, lehet így fogalmazni, de egyébként minél közelebb szeretnék a legjobb időmhöz úszni, ugye, ha nem megjavítani.
De ha kritikus a 3. 50 méter, akkor hogy lesz abban a 4.?
Egyébként a 4. valahogy így mindig feléledek, és ezt még én sem tudom, hogy csinálom.
Ez a fordulóból eredő erő?
Nem, azon is van még javítani, de szerintem így fejbe valahogy tartalékolok így az 4. 50-re, 3. 50-en, és ezt kell kicsit megváltoztatnom, hogy ne tartalékoljak, hanem még több erőm legyen.
Az Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kése Ajna, Pádár Nikolett összetételű 4x200-as gyorsváltó a 3. idővel döntős. A csapat tagjai közül először Ugrai Panna nyilatkozik.
200 gyors nem nagyon szokott délelőtt jól esni, és az idő se volt vészes, úgyhogy igen, bizakodó vagyok a délutánra nézve.
A hangoskodó németek mennek el, akik megnyerték a futamot, Ábrahám Minna. Jól vagy, minden rendben van?
Igen, eddig is nyilván volt egy kis kiesés az év elején, de hát azóta hát beláltam a munkába, és nyilván ez a EB volt a cél, úgyhogy erre készültem fel, és ahogy a Panna mondta, hogy vagyok maximálisan a váltókért, aztán kihozunk ebből, amit lehet. Nyilván nagyon erős a mezőny, de mi is erősek vagyunk, úgyhogy.
Ugye a te esetedben is felmerül a kérdés, hogy nem indulsz egyéniben?
Nyilván a sérüléssel és a több hetes kieséssel a felkészülésem nem volt az igazi, úgyhogy azt éreztem, hogy most csak is a váltókra szeretnék fókuszálni, és akkor így majd az új szezon nyilván lesz egy a hazai VB, meg lesz egy olimpia a következő években, úgyhogy arra szeretnék majd így hosszú távon készülni, úgyhogy arra is számítottam, meg gondoltam, úgyhogy ez most így alakult.
Kése Ajna a váltó 3. tagjaként. Tudod, hogy van egy kis hátrányod, de lehet, hogy előnyt is kellene kovácsolni belőle. Milyen érzés ez?
Igen, a harmadik, azt nem tudom, hogy valahol nem tudják az emberek hova rakni, hogy neki pontosan így. Jó, nyilván tudjuk, hogy mi a feladat, tehát hogy minél erősebben úszni. Az első 100 egész jól esett, nekem picit még nyilván így a 200 az annyiból fura, hogy soha nem tudom úgy belülni, hogy is mondjam, nem az iramot, hanem hogy nem tudom érzésügyileg, hogy milyen lesz a vége. Tehát hogy mindig az van, hogy vagy nagyon rossz, vagy nagyon jó. És így összességében nagyon jó volt megint így úgy úszni a váltóban, hogy ez a csapat felállt a 2024-es olimpián, úgyhogy mindig egy nagyon jó érzés. Úgyhogy pontosan már 10 év vagy képviselem így a 4x200-as női gyorsát, ami elég fura kimondani. Úgyhogy örültem, hogy megint itt láttam, és hogy most csak így erre tudtam, vagy erre kellett fókuszáljak.
Délután Európa bajnok akarsz lenni, és lesztek a váltóval, szerinted?
Nem tudom, hogy csajokra így ránézek. Én mindent megteszek, vagy mindent megteszünk nyilvánvalóan, úgyhogy remélem, hogy az én személyemmel is hozzá tudok rakni így eredményügyileg a váltóhoz. Úgyhogy nagyon jó érzés, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy itt lehetek. Ja, és jó lesz a délután.
Pádár Nikolett az egyetlen, aki kétszer is beugrott már a vízbe. Milyen volt az első, a 100 gyors?
A 100 gyors az azért ott volt a madarállóban, a nulláspályán, úgyhogy annyira nem is esett jól, meg első szám is volt, úgyhogy meg el is kapartam, és ez a második szám, ez a 200, ez arra próbálkoztam, hogy tényleg nyújtsam a tempóimat, hogy lazábban, minél gyorsabban menjek, és aztán majd délután elsőnek megyek, és robbantok egy nagyot.
Lazának mondod, de elég erős idő volt itt délelőtt. Bele kellett tenned azért apait, anyait, vagy ez volt a laza?
Próbáltam így az első százat jól megcsinálni, hogy azért mégis, hogyha beugrok a vízbe, akkor valami jó legyen benne, de nyilván rengeteg van még ebben.
4 éve ezüstérmes lett a váltó az izraeliek mögött. El kell mondani, hogy a mostani párizsi EB abban különbözik a 2 évvel ezelőtti belgrádihoz képest, hogy jelen vannak a franciák, az olaszok és a hollandok. A délelőtt zárásaként 800 gyorsan a 17 éves Jakl Vivien csobbant a vízbe, harmadik idővel döntős a honvéd úszója. Jakl Vivien.
Próbáltam nem úgy tekinteni rá, hogy elvárás, hanem azért mégis egy célkitűzés inkább. Azért mégis csak 17 éves vagyok, még ifjúkorú ebbe az évbe, úgyhogy örülök, ha tudok így a felnőttek között is döntőzni.
De már Európa bajnok ugye korábbról, 2 évvel ezelőttről. Most már belerázottál a mezőnybe?
Hát azért igen, így van pár felnőtt korú verseny a hátam mögött. Azért még így tényleg más feelingje van, mint egy ifjú Európa bajnokságnak, vagy egy ifjú VB-nek, úgyhogy szinte még hozzá kell szoknom, hogy tényleg így felnőttek és ilyen világhírű versenyzők között úszok.
Harmadik idővel vagy döntős, akkor a bronzérem minimum? Van valami elvárás?
Nincsen. Tehát, hogy inkább egyéni csúcsot szeretnék úszni esetleg, ha sikerül. Most ezzel a délelőtti úszással nagyon meg vagyok elégedve, ez szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy nem érem le meg a szemem előtt, hanem tényleg a saját képességeim legyőzése vagy fejlesztése.
Az esti programban 6:30 után 50 pillangón Milák Kristóf a döntőért úszhat, hasonló teljesítményre lehet képes Szabó Feltóti Eszter és Kokas Fanni, 200 méteres hátúszás, elődöntő 18 óra 55 perctől. A 400 vegyes döntőjében nem lesz magyar érdekeltség, csak úgy, mint a 4x200-as férfi gyorsváltó küzdelmeiben. A hölgyek 4x200-as döntőjéért azonban izgulhatunk, 19 óra 20 perctől jön a finálé. A magyar érdekeltségű futamokat, illetve a döntőket a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Balázs Bence és Szabados Ármin döntőbe jutott, Takács Boglárka és Enyingi Patrik elődöntős. EB éremért úszhat Párizsban a női gyorsváltó. A hangmérnök Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokság medencés úszó versenyeinek helyszínén. Az olimpiai hatodik váltónk Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került a ma esti fináléba. Milák Kristóf 50 méter pillangón, míg Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 méter háton lett középdöntős. Női 800 méter gyorson Jakob Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe, Katona László kérdezte.
próbáltam nem úgy tekinteni rá, hogy elvárás, hanem azért mégis csak egy célkitűzés inkább. Mégis csak 17 éves vagyok, még ifjúkorú ebbe az évbe, úgyhogy örülök, ha tudok így a felnőttek között is döntőzni.
De már Európa bajnok ugye korábbról, 2 évvel ezelőttről, most már belerázódtál a mezőnybe?
Hát azért igen, így van pár felnőtt korú verseny a hátam mögött, azért még így tényleg más feelingje van, mint egy ifjú Európa bajnokságnak, vagy egy ifjú VB-nek, úgyhogy szerintem még hozzá kell szoknom, hogy tényleg így a felnőttek és ilyen világhírű versenyzők között úszok.
Harmadik idővel vagy döntős, akkor a bronzérem minimum? Van valami elvárás?
Nincsen. Tehát, hogy inkább egyéni csúcsot szeretnék úszni esetleg, ha sikerül. Most ezzel a délelőtti úszással nagyon meg vagyok elégedve, ez szerintem nagyon jól sikerült. Úgyhogy nem érem le meg a szemem előtt, hanem tényleg a saját képességeim legyőzése vagy fejlesztése.
A nyitónap esti programjában 7:30 után a magyar érdekeltségű futamokat és a döntőket élőben követhetik majd nyomon itt a Nemzeti Sportrádióban. Halász Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 cm-es teljesítményével elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szintet, így készülhet a holnap esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin 77.08-al ugyancsak döntős, az EB újonc Szeller Gábor 70,47 méterrel a 26. helyen végzett. Regős László Pál a két döntős magyar fiúval beszélgetett, elsőként Halász Bencét hallják.
Nagyon jól éreztem magam, igazából már a melegítésnél is jó laza voltam, és igazából nekem ez számít a jó eredmény eléréséhez. Ugye 78 méter volt a szint, ami az utóbbi évekhez képest erősebb elvárás. Természetesen nekem az volt ettől a cél, hogy ezt első dobásra teljesítsem, hogy minél több energiát tudjak átmenteni holnapra, ne kelljen idegeskedni azon, hogy fú, nem sikerült az első dobás, és utána már ott van az abszem, ahol kell neki. Ezeket elkerülni mindig sokkal jobb, szóval összességében örülök, hogy teljesítettem a szintet ilyen hamar. Jó dobás volt, összeszedett dobás volt, volt benne kellő keménység is, ahol kellett, mert így lehet igazából jó dobást elérni. A körnek van egy kicsit furcsa része az induláskor, ahova én teszem a jobb lábam, ott, hogyha nem figyelek, ott akár el is lehet csúszni, de most igazából ezzel a három dobással, amit ugye ma itt tudtam dobni a melegítéssel együtt, kitapasztaltam, hogy lehet ezt kiköszönülni, és így jó lett minden.
Ilyenkor nem probléma, hogy elsőre megdobod, és nincsen még két plusz dobásod esetleg a holnapi döntő előtt?
Örülök neki, hogy nem kell még kettőt dobni, azért, mert ott már a selejtezőben semmit nem lehet nyerni, de mindent el lehet veszteni. Ez egy olyan harc, ahol gyakorlatilag egy olyan feladat, ami rossz, de kötelező teljesíteni. Mert természetesen sokkal jobb lenne, meg kevésbé lenne, tehát ideges az ember, hogyha egyből a döntőbe kellene menni, de hát ez nem így van. Itt ezt teljesíteni kell, örülök, hogy nem kell tovább izgulni, elsőre sikerült. Ez tényleg egy technikálisan jó dobás, magabiztos, és még tovább növeli az önbizalmat az, hogy korán reggel azért ekkora dobást elérni. Ez szerintem mindenképp jó, ezt több méterrel meg lehet fejelni holnap.
Akkor most nyugodtan készülsz a holnap esti döntőre?
Így van, nyugodtan készülök. Most itt gyakorlatilag már meg van beszélve a szakmai stábból, hogy a csapat sátornál várnak, ülünk fel a buszra, és már megyünk is haza. Lassan kezdek éhes tenni, hiszen a megszokottnál azért korábban kellett kelni, de nem volt semmi gond, csak szeretnék már lepihenni.
Szabados Ármin 77.08-al 6. helyen jutottál a döntőbe. Milyen volt ez a selejtező? Első dobásra meg volt egy olyan biztató eredmény, amivel talán te is érezted, hogy meg lesz a döntő.
Előre tudtuk, hogy meg lesz. A második dobásom az ugye hálóba ért, az azért 75 valami. Azt nem mertük megcsinálni, hogy nem dobom végig, de senki nem csinálja meg. Aztán a második után, amikor láttuk, tudtuk, hogy senki nem fog tudni engem kiejteni, de egy második dobás után, amikor láttam már, hogy ez az 5.-6. hely ez reális, akkor a harmadikat ugye már ki is húzott. Én azt gondolom, hogy csak előre kell menni.
Akkor semmi sérülés, vagy ilyesmi a harmadik dobás, ez csak a...
Nem, az csak kiúzattam magam, semmi értelme nem volt tovább. A selejtezőt nem lehet megnyerni, úgyhogy én azt gondolom, hogy értelme nagyon nem lett volna.
Milyen a dobókör körülmények?
Fura egyébként, gyorsnak tűnik a kör, de mégsem az. Fura, nem véletlenül német se. Neki idén van közel 82-je, de nekem csak 81-em közel, majdnem. Senki se szárnyalt most selejtezőbe, két emberek kívül, a Mészítsük meg a Halász Bencén kívül. Én azt gondolom, hogy így az első hatba ott mindenkiben benne van az, hogy holnap pirítson egy nagyobb.
Eredményben van benned valami?
Felesleges terhet nem akarok magamra tenni, mert 20 éves vagyok, de ahogy mondtam, az első hat az tud lenni dobogós. De ott mindenkiben benne van az, hogy egy 80 fölötti. És azt gondolom, hogy 80 fölötti dobással az a dobogóra lehet kerülni.
A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Ennyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Mátósára a női 400 gát előfutamában, míg Papp Kristóf a távolugrás selejtezőiben fejezte be szereplését. Az esti program itt 20 óra után kezdődik, Takács Boglárka a 4:10 előtt kezdődő elődöntőben joggal bízhat a döntőbe jutásban.
Első kör megcsinálva, feladat teljesítve, túlszányoltam azt, amit elképzeltem, mert őszintén nem annyira volt most egy számbeli cél a fejemben. Egy Európa-bajnokságon nyerni kell és lépni tovább a következő fordulókba, és nyilván majd a döntőbe. Igazából se számít az időt is nyerni kell. De azért nyilván, amikor az ember a szezon főversenyében, akkor szeretné időben is viszont látni azt, hogy amire egész évben dolgozott, az kifizetődik, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok ezzel az eredménnyel, akkor is, hogyha hátszeres, soha nem tettem még se hátszélesen nélkül tizennyel belül, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon motiváló és nagyon jó kezdés, úgyhogy nagyon várom az estét.
Maga a futás milyen volt, hogy épült fel, nyilván 100 méteren ez nem olyan, mint mondjuk 1500 lenne erről beszélni, de milyen volt?
Én belülről nagyon lazának éreztem, és mondhatni tökéletes futásnak érzékeltem én belülről. Kíváncsi vagyok, hogy kívülről ez hogy látszott, meg hogy az edzőm majd hogyan értékeli, de én belülről azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nyugodt vagyok. Kicsit talán indokolatlan is, mert azt mondom, hogy egyáltalán nem volt olyan biztató, hogy úgy jöjjek ide, hogy hátra tölve és minden szuper lesz. Mert hát azzal itt azt az eredményt, amit szeretnék elérni, azt nem lehet, de már most reggel bizonyítottam magamnak, hogy a mentális felkészültség, a hit, az csodálatosan képes, és tényleg minden főversenyben tudom hozni azt, amit várnak tőlem, meg amit én is magamtól várok. És ez eddig egy csodálatos kezdés, és kíváncsi vagyok, mi van még ebben.
Nemzeti Sport Krónika.
Az NB1-ben szereplő Zalaegerszeg labdarúgó csapata megszerezte az argentin Thiago Penalba játékjogát. A 21 éves ballábas középsővédő az argentin másodosztályú San Martín de Tucumán csapatától érkezik az ETH-hez. Kedves hallgatóink, ez volt mostanra a Nemzeti Sportkronika. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Rövidesen folytatódik a hazafutás. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Egy év múlva kezdődik a kajakkenu világbajnokság. Jövő augusztusban immár 5. alkalommal rendezheti meg Magyarország a VB-t. 1998, 2006, 2011 és 2019 után ismét Szeged. A legendás Matyér lesz a házigazda, és a 2027-es világbajnokság az olimpiai és a paralimpiai kvalifikáció szempontjából is kulcsfontosságú jelentőséggel bír. A hazai szövetség ez alkalomból ma sajtótájékoztatót tartott, a helyszínen készített interjúkat Szilágyi Dóra.
Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke minden év világbajnokságon ott lehetett a szervező bizottságában. Hogyan lát egyébként ennek a rendezvénynek, illetve a létesítménynek a fejlődését az elmúlt években, hogy 2027-re milyen rendezvényre számíthatunk majd?
Hát fantasztikus az a fejlődés, amin a Matyér szegedi pálya végigment 1998 óta is. Én nagyon örültem, hogy már részes lehettem akkor is, hogy az akkori egyébként olasz elnök, Sergio Orsi, azt mondta az áru ünnepség, hogy ez volt minden idők legjobb világbajnokság, és akkor ez még egy nagyon-nagyon nagy kuriózum volt Szegednek, hiszen a Duisburg, a Mechelen, ezek a helyszínek voltak nagyon erősek, és aztán természetesen mi következő VB-ken mindig túlszárnyalni akartuk saját magunkat valami újdonsággal, és hát ez sikerült 2006-ban is, 2011-ben is, ahol elsősorban a televízió közvetítés révén hoztunk újakat a sportprezentációt, szankció kapcsán hoztunk újakat is. Én mindig nagyon örültem annak, hogy az aktuális sportkormányzat is mindig partner volt abban, hogy a Matyér tovább fejlődjön. És hát mára el lehet mondani azt, hogy ez tényleg a világ legjobb pályája, és ezt nem mi mondjuk, ezt a nemzetközi kajakkenú élet minden egyes tagja elmondja, sportvezetők, a versenyzők, az edzők, hogy nagyon-nagyon szeretnek Szegedre jönni, mert ezen a pályán minden adott ahhoz, hogy csak a sport teljesítményre kelljen figyelni. Szerintem a sportban ez a legfontosabb, úgyhogy egyébként most 27-re már nagy fejlesztésben nem is gondolkozunk a Nemzeti Sportügynökséggel közösen, hiszen 19-re én azt hiszem, hogy ez a pályafejlesztés ez befejeződött, ezt minden évben csak korszerűsíteni kell, de innen is hagyj emeljem ki, hogy milyen fantasztikus munkát végeznek az ott lévő kollégák, hiszen minden a helyén van. Most rendeztünk a Tifi U23 Európa-bajnokságot, és a fiatal versenyzők, akik először voltak a Matyéren, nem csak magyar versenyzők, hanem a külföldi ország versenyzői is teljesen odáig voltak, hogy egy olyan környezetben versenyezhettek, ahol egyébként a legnagyobbak versenyeztek az elmúlt évtizedekben. Úgyhogy 27-ben természetesen arra készülünk, hogy megint fokozzuk a nézői élményt a helyszínen, a televízió előtt, hiszen ma már látjuk azt, hogy egy élmény maximalizáló verseny zajlik az online térben. Mindenki szeretne minél több élményt megosztani másokkal, amit ő átélt. Mi azt szeretnénk, hogy abban az 5 napban rengeteg olyan élmény érjen mindenkit, és én most nem csak a versenyzők és az edzőkre gondolok, nem csak a nézőkre gondolok, hanem akár az ott dolgozókra is, sajtóképviselőire is, hogy olyan sok-sok élmény érje őket, amelyek meg szeretnének osztani másokkal, és vigyék egyrészt a jó hírnevét az eseménynek, másrészt pedig szeretnénk mindenkinek elmondani, hogy a kajakkenu sport az nem egy egyszerű mozgásforma, egy sporták, hanem ez egy életérzés. Ott lenne a vizen, megnézni egy naplementét, akár csak itt Magyarországon, bármelyik gyönyörű vízpartokon. Ez azt hiszem, hogy egy olyan egyedülálló érzés, egy olyan lelki feltöltődés, amellett, hogy természetesen a sportra, az egészségünknek is áldozunk, hogy igenis ez ott kell legyen a mindennapjainkban, az életünk részévé válni. Én nagyon örülök annak, hogy a professzionál sport mellett nagyon nagy tömegeket tudunk megmozgatni a Balaton átevezésen, rengetegen járják a vizeket abban a programban, amelyben megújítottuk a víziturisztikai hálózatot szerte Magyarországon. Én azt hiszem, hogy ez egy igazi szabadidősport, a mi sportágunk, hogy ebben is szeretnénk még a következő években még inkább előrelépni, de hát most azért a legfontosabb a poznáni világbajnokság 2 hét múlva, hiszen ez az 5. állomás, ahol erősítenünk kell a kvalifikációs pontjainkat, és hát pontosan 1 év múlva pedig megnyitó ünnepség a Matyéren, úgyhogy én már most azt kérem mindenkitől, hogy ezt a programot úgy rögzítse a naptárjába, és legyen ott velünk, és szurkoljon a magyar csapatnak.
Említette a szabadidős sportágakat, és lehet, hogy most nagyon előre szaladok, de azt tudom, hogy a szegedi versenyeken jellemző, hogy valamilyen betétfutamokat is terveznek, tehát itt olimpiai bajnokokkal eveztek korábbi években a gyerekek, vagy amikor a SAP szakák bejött, akkor is volt bemutató futam. Most terveznek-e valami ilyesmit?
Egyértelműen szeretnénk bevonni a teljes sportágat az eseménybe. Minden világbajnokságon rendeztünk 10-11 éves gyerekeknek olyan betétfutamot, ahol regionális szinten választottak ki a versenyzők, és ez kedvenc történetem, hogy 2011-ben ezen a gyerekversenyen az akkor 10 éves Gazsó Alida Dóra indult az egyik 4-esben, megnyerte a kis versenyző társaival azt a futamot, ott fölállt a dobogóra 11-ben a világbajnokságon, ebben a betétfutam, és 19-ben pedig ő sztrókolta azt a női 4-est, ami világbajnokságot nyert, úgyhogy hát ilyen betétfutamot biztos tervezünk. Én nagyon remélem, hogy még sok-sok-sok ilyen fiatal versenyzőnek lesz ez egy ilyen indulási pont, ahogy Dorkának is volt ez. Hát emellett biztos, hogy lesz SAP verseny, biztos, hogy megmozgatjuk a régi versenyzőinket, hiszen ők is mindig ott vannak minden világbajnokságon velünk együtt, hogy most is itt láttuk a képernyőn Kőbálitát, Kucsera Gábort, Kovács Katit, Kammerer Zolit, Horváth Csabát, és még sorolhatnám a versenyzőket. Sajnos Koronis Gyuri már nincs velünk, de ő is többször fölbukkant itt a képeken, úgyhogy hát várjuk őket, várjuk a fiatal sztárjainkat. Azt nem ígérem meg, hogy Kopasz Bálint egy drótkötélen fog beereszkedni a rajthoz, mint ahogy most azt az egyik koncerten láttuk, de én azt hiszem, hogy fogunk olyan meghöttentő élmény morzsákat adni mindenkinek, ami felejthetetlen lesz.
Ez a világbajnokság már kiemelt fontossággal mír majd az olimpiai kvalifikáció szempontjából, és tudom azt is, hogy idéntől már új rendszer van, és világranglista pontokat gyűjtenek a versenyzők. Eddig mit lehet leszűrni, mit hozott a sportágban ez az új rendszer? Én, aki a sportágból kívülálló, én csak szeretem a kajakkenut, azt látom, hogy mondjuk bizonyos számok, amelyek az utóbbi időben kicsit elhanyagoltak voltak, mert mondjuk nem olimpiai számok, vagy lekerültek az olimpia programjáról, felértékelődtek, hiszen pontokkal bír a világranglistában.
Egy biztos, ahogy most ön is mondta, hogy nagyon telítettek a mezőnyök, rengeteg előfutam van, én szerintem ez nagyon jót tett a sportágnak. Természetesen nehézséget okoz az, hogy rengeteg versenyre el kell menni, ami rendkívül költséges, de én azt hiszem, hogy az a cél, hogy ne csak Európában, hanem más kontinenseken is legyenek színvonalas versenyek, az a cél, hogy minél többet legyünk a képernyőkön, ez megvalósult, és ez volt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség célja, nem is lehet más, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egyértelműen siker, amit az elmúlt időszakban látunk. Ugye 4 versenyen vagyunk túl, azt örömmel mondhatom, hogy mi nagyon jól állunk, ugye minden kvalifikációs helyen ott vagyunk, tehát ha most hirdetnének végeredmény 4 verseny után, akkor minden kvalifikációs helyünk meg lenne, de nem most hirdetnek végeredményt, és még nem is jövőre Szegeden egy évre, hanem rá következő hónap végén, hiszen még a szegedi verseny az a 7. lesz, bocsánat, a 8. lesz a 10-es sorozatban, mert utána még 2 japán világkupa verseny lesz, és ott fog zárulni a kvalifikáció, úgyhogy addig erős menetelésben vagyunk, ugye jövő utáni héten Poznán, világbajnokság, és aztán utána pedig jövőre is világkupák itthon, máshol, és aztán VB, és még utána 1-2 világkupa a tengeren túlon.
Ifjabb Foltán László, a kenu válogatott szövetségi kapitánya, a beszédében említette az emlékeket, illetve hogy mindegyik világbajnokságon ott volt. Gyerekként, amikor Horváth Csaba Kolonis párost nézte, akkor szabadidős vezetőként, most pedig majd szövetségi kapitánként fogott részt venni a szegedi világbajnokságon.
Igen, ugye 98-ban még kiskenusnak hallhattam magamat, és mentünk. Ráadásul mondjuk úgy, hogy a magyar társadalom ki volt éhezve egy kajakkenu világeseményre, mert egyébként előtte világkupát már rendezett Magyarország, de világbajnokságot még soha. És hát nyilván ez egy tradicionális magyar sportág, így mondhatni én is, kiéhezve. Szaladtunk Szegedre, és mentünk ki minden nap nézni az eseményeket. Még annak ellenére is, hogy ugye a felvételeken is látszott, hogy hideg volt, esős idő volt, ez egyébként szeptemberben volt akkor a világbajnokság. Akkor egy óriási élmény volt élőben látni azokat a nagy neveket, hiszen azért egy kicsit más világ volt, mint most felpörgött média világába látni a bálványainkat, és adott esetben autogramot kapni tőlük. Nyilván olyan szinten meghatározta akkor a csapat, amiben én kenusztam, a csapat mozgását, hogy hát utána hónapokig erről beszéltünk, itt voltak, kivágtuk a Nemzeti Sportból a képeket, ragasztottuk a szekrényre.
Autogramot kitől kapott? Megvan, emlékszik rá?
Egyébként megvan, egy baseball sapkára kértem, ugye hát nyilván a világbajnokságnak a föllogozott baseball sapkájára. Buzámigitől, Végatillától, Kolonis Györgytől, Horváth Csabától, Szuszkó Lacitól, Hüttner Csabától.
Akkor ezért ez a gyerekje?
Ja, abszolút, hát nem mondom, hogy nem fakult meg az alkoholos filc, de ott megvan egyébként a szobám, a gyerekkori szobám ott van a polcon. Nyilván én még felismerem a neveket rajta. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes jó élmény volt. Nyilván csináltuk tovább a dolgunkat a magunk korosztályos szintjén, és aztán a 2006-os világbajnokság ideje alatt én már Gyuri csapattársaként Csepelen Ludasi Robinál kenusztam. Akkor egy szétlövéssel nekem a VB kiutási 201-esbe Bozsik Attilával szembe eltört a lapátom, így többet úsztam a adott futamba, mint sajnos amennyit lekenusztam. Akkor az a döntés született, hogy Attila megy így a VB-re, így nézőként néztem azt is végig, de ugyanakkor, mivel hogy a saját csapattársaim indultak már, úgyhogy előtte a bálványaim voltak, és akkor utána már a barátaim, nyilván a szívemhez közel álló eredmények születtek ott, és nagyon örültem az ő sikerüknek, abszolút együtt ünnepelni Gyurikkal, ugye Kolonis György, Kozman Gyurival. Tényleg azt mondani, hogy nagyon nagy boldogság volt az egész csapatunkon akkor. Majd utána 2011-ben sajnos ugye Gyuri már nem volt, Kolonis Gyuri köztünk, de már versenyzőként tudtam odállni a rajtvonalra. Átélhettem én is azt a mondjuk úgy kiszolgálást, amit a Magyar Kölkönű Szövetség ebbe a világbajnoki szervezésben megteremt, mert versenyzőként nagyon kényelmes életünk van ott, szóval konkrét, tényleg minden a fenekünk alá van téve, minden kiszolgálást megkapunk, könnyen ott vagyunk a versenyeken, külön busz jön értünk, és a többi, és a többi, és a többi. Persze azért, hogy a teljesítményt meg le tudjuk adni, de ami elmondható szerintem, és a legfontosabb, hogy magyar közönség előtt versenyezni, megélni azt a hangulatot, azt a hangorkánt, amit valószínűleg egy focista nemzetközi meccsen mindig megkap, meg átél, de azért a kajakkenúban nyilván, hogy nem is egy stadionban van, nem annyira népszerű. Ugyanakkor a szegedi VB-ken rendre óriási közönség előtt versenyezhetnek a magyar versenyzők, és egyébként a külföldi versenyzők is elmondják, hogy nagyon szeretnek itt világbajnokságon indulni, pontosan ezért, mert attól függetlenül, hogy a magyarok a magyaroknak szurkolnak, ők is egy hangorkánba érkeznek bele, a frenetikus átélni, ami akkor ott van. És adott esetben, ha érmet is nyer az ember, akkor biztosan tényleg felrobban mindenki még a befutó után, és vagy adott esetben az eredmény hirdetésen, a magyar himnusznál. Ugye 98-ban volt pont az, hogy nem tudták lejátszani a himnuszokat, mert még ment a himnusz, amikor már elkezdett törjöngeni a közönség, sőt a legvégén még be is törtek a kordonon egyébként, és az utolsó eredmény hirdetésnél a K4 200 méter volt, azt hiszem a fehérvári vincéjéknek, beönzönlött a tömeg a dobogóhoz konkrétan, és ott ünnepeltek a akkori K4-essel. Most ilyen pillanatok nyilván csak itthon adódhatnak egy magyar versenyzőnek. 19-ben meg hát egy szabadidős sportszakág vezetőként 300 gyerekkel, nagyjából olyan idősekkel, mint amilyen én is voltam, 98-ban mentünk, és vizitúra után látogattunk ki minden nap a VB-re, és szurkoltunk a beöltözve. Meg volt mindenkinek, hogy ki melyik nap veszi fel a piros pólóját, a fehér pólóját, a zöld pólóját, és úgy ültek 300-an a leláton, hogy ugye az látszik a felvételeken, hogy a nagy leláton ott van egy nagy piros-fehér zöld zászló gyerekekből gyakorlatilag kirakva, és ott szurkoltak, meg hát nyilván ők is gyűjtötték az autogramokat, meg egyéb dolgokat, meg élményekkel gazdagodtak, és a sors fura fintora, hogy ma meg sokan abból a korosztályból benn vannak a felnőtt válogatottban, vagy az 23-as válogatottban, de jelenleg én vagyok a kapitányuk, akkor együtt vizitúráztunk, most meg legfeljebb elzavartam őket sátorba aludni, egy takarodóban, hanem most meg már abszolút élversenyzők, és ők hozzák azokat az eredményeket, amiket annó a legnagyobb bálványaink.
Erre majd mindjárt kitérek én is, de nem véletlenül mondják, és nem csak a magyar versenyzők és szakvezetők, hanem külföldről is, hogy a matyéri versenypálya a világ egyik legjobb pályája, és például a Vajda Attila mondta a 40 éves születésnapon, hogy minden bólyát már névről ismer szinte. De mit tud ez a pálya? Miért szeretik ennyire? Egyébként a külföldi versenyzők is.
Hát ugye maga a kialakítása, hogy a céltorony mögött van a csűr, mi csak csűrnek hívjuk, ugye, ahol a hajókat lehet tárolni. Mindenkinek mondjuk ugye az istálója, ahogy a kormányban is van, föl van szerelve megfelelő infrastruktúrával, és mindenki tudja hozni a maga kütyüjeit, egyéb dolgait, legyen az egy jégkád, vagy bármi más, ami szükséges egy csapat hátterének a működéséhez, és ezt jól föl tudják installálni ott, és megfelelő körülményeket tudnak teremteni a saját versenyzőiknek. Még vannak olyan pályák, ahol egyszerűen ki vagyunk téve a prérire, aztán mold meg, ahogy tudod. Ezért szeretnek idejönni, mert tudnak készülni, tudják, mivel rájuk. Ha esik az eső, ha sütana, bármi kánikula van, megfelelő minden versenyző számára az infrastruktúra. Ugyanakkor meg felevező sávval rendelkezik, így a maga a verseny futamokban nem zavarba az, hogy valaki melegít esetleg a osztósziget túloldalán, vagy föleveznek, vagy a motorcsónakok, ahogy ugye visszamennek a rajtra, hogy lekísérjék a futamokat a bírók, és nem utolsó sorra, amiről már beszéltünk, hogy a közönségnek a buzdítása és hangulata, amit átad, az egyébként nem nagyon van meg más pályákon. A moszkvai pálya egyébként még ezt tudja. Duisburg nyilván, mert németeknél is ez a tradicionális sportág, egy-két ilyen létesítmény van, ahol ez a hangulat elérhető, amit nálunk.
már utalta arra, hogy amikor szabadidős vezetőként ott volt a 2019-es világbajnokságon, akkor ott nem néhány gyerek már vagy az U23-as, vagy egyébként a felnőtt válogatottban él versenyző. Hogy lehet eligazodni ebben az új kvalifikációs rendszerben, mert ugye idéntől már, remélem, hogy jól mondom, ranglista pontok vannak, és úgy lehet majd kijutni az olimpiára 2028-ban. És ennek egy fontos mérföldköve lesz majd a jövő évi világbajnokság, de még szokni kell ezt az új kvalifikációs rendszert? Hogy lehet ebben eligazodni? És egyébként hogy áll a felkészülés a világbajnokságra?
Szerintem nekem meg a vezetőknek már nem kell szokni, mert már átlátjuk. Hozzáteszem, ahogy egyeztetek a munkacsoporttal, aki ezt megalkotta. Nyilván azért, mert döntéseket kell hoznunk a válogatott körül, amivel mondjuk úgy double checkben de akarom ellenőrizni, hogy valóban jól tudom. Inkább a problémával küzdünk az, hogy ez teljesen új az egész sportágunk számára, az összes edző számára, az összes versenyző számára, az összes egyesületi vezető számára, akik szocializálódtak egy elmúlt 40 évben valami mihez. És hirtelen változás jött, és nem látják az összefüggéseket, hogy mit miért kell csinálni. De nekem egy feladatom van, hogy a magyar csapat eredményességét nézzem, és a magyar csapat maximális kvóta megszerzését nézzem. Nyilván beszélgetünk, ez van, hogy vitákat szül, de én nem dönthetek másképp, mint hogy meglegyen az a 3-3 kvóta, és a lehető legeredményesebben zárjunk egy világbajnokságon. Úgyhogy nálam mindenki piros-fehér zöld melegítőben van, és pont. Az út, amin megyünk, az én szerintem jól látjuk, és jól ki van kövezve, de bizonyos fokú rugalmasságra kell törekednünk, mert ahogy alakulnak a versenyek, most 17,5%-os ponton vagyunk a 100%-hoz képest, tehát a 27-es lezáráshoz képest, majd a 27 évig lezáráshoz képest, ugye még annyi verseny van hátra, hogy még nagyon az elején vagyunk, de egyszerűen úgy tudnak alakulni a dolgok, hogy néha el kell tekergetnünk a kormányt jobbra vagy balra, hogy az a megfelelő kvótát, vagy kvótapontot meg tudjuk szerezni a következő eseményen, mert itt egy 5000-es futam. Beborulnak az emberek, kilukadnak a hajók, kiforgatják egymást. Adolf Balázs az egyik legnagyobb zsenéje ennek a távnak, a férfiaknál, de bármi történhet vele. Tehát pont a spanyoloknál is van egy hasonló típusú versenyző, mint a Balázs, és a montreali világkupán beborították. Nyilván nem tudott dobogóra állni, egyből látszik a pontjaikon, hogy mennyire vetette őket vissza. Szóval picit úgy kell állnunk, hogy bármi történhet, és bármire föl kell készülnünk, kell biztonsági játékokat is játszanunk, és kell valahol kockáztatnunk. Szóval, de szerintem látjuk az utunkat, látjuk azt, hogy merre kell mennünk, és milyen stratégiákat kell alkalmaznunk. Reméljük, a szerencse is velünk lesz.
Hajdú Botond, a paramálongatott szövetségi kapitánya. Volt szó itt emlékekről, és tudom, hogy a paramálongatottnak 2011-ben volt lehetősége először szerepelni a világbajnokságon, de említett, hogy videókazettára vette fel a 98-as világbajnokság eseményeit. Az megvan-e még, hogy le lehet-e játszani, vagy át lehet-e konvertálni, hogy a mai világban is meg lehessen nézni ezeket a futamokat?
Én azt gondolom, hogy megvan, mert ezeket én elraktam, tehát azért nagyon sok ilyen régi videókazetta van, ezeket nyilván lehet digitalizálni. Amúgy itt az elején is a rendezvényünknek ugye azok gyakorlatilag VHS kazettáról digitalizált felvételek, úgyhogy én is pont gondolkodtam rajta, hogy ez egyre nagyobb kincsé válik, hiszen közel 30 év lesz a következő szegedi VB és az első között.
Mindegyiket felvette, vagy kik vannak rajta?
98-as VB-t vettem föl, mert a többi már ott voltam nézőként. A 98-as VB-nek pedig igazából az utolsó döntő nap van meg teljes mértékben, de ott meg visszaadott. Akkor még olyan volt, hogy szombaton és vasárnap voltak a döntők. Szombaton 1000 méteres döntők, vasárnap délelőtt 500, délután 200, és a 200-as döntők során visszajátszották a magyar érdekeltségű 500-as döntőket is, így ez van meg.
Sokat fejlődött ez a pálya az elmúlt, egyébként több mint 40 évben, mert emlékszem, amikor a 40. születésnapját ünnepeltük a Matyéri pályának, de milyen mérföldkövei voltak ennek, illetve milyen ma már versenyzőként ezen végig menni?
2011-ben már edzősködtem a sportágban, tehát így volt összehasonlítási alapom. Egy világszínvonalú létesítmény lett belőle, tehát korábban igazából ez egy olyan szempontból ideális pálya volt, hogy nem volt uralkodó olyan szélirány, ami mondjuk ideális versenyhelyzetet teremtett volna, tehát nincs egy uralkodó oldal szél például, hanem ugye teljesen változó, hogy melyik irányból van szél, ha esetleg van. Ugye a felevező sáv az minden pályánál, amelyik rendelkezik felevező sávval, az óriási segítség, hogy nem lötyög a víz így mondjuk, tehát a felevező kötelező versenyzők, kísérő motorosok, versenybírói motorosok, azok ugye egy teljesen elkülönített részen tudnak fölmenni, és a versenypályát tényleg egy gyakorlatilag feszített víztükörrel tudnak versenyezni. Ugye a rajtgép technológia rengeteget fejlődött, ugye, tehát, hogy van lehetőség, akár már amikor most is a válogatott a világbajnoki felkészülés végzi, akkor ugye azokból a rajtgépekből lehet a rajtot gyakorolni, ami rövid versenytávunkon a 200 méteren különösen fontos, tehát ugyanabból a technológiából, amit a világversenyeken is használunk, és ez van lehetőség edzés szintjén folyamatosan használni. Emellett maga a létesítmény, és itt megint para szempontjából gondolok arra, hogy akadálymentes vízreszállási lehetőségek vannak, ugye azok a stégek nagyon jó minőségűek, amiről a vízreszállást végre tudjuk hajtani, illetve maga a hajótároló egység is, és a fölött elhelyezkedő szobák, ugye, ami az edzőtábor során, illetve a paracsapattal általában a világversenyeken is ezeket használjuk. Mind olyan körülményeket adnak, hogy azt gondolom, hogy nagyon elősegíti azt, hogy kizárólag csak a teljesítményre kelljen fókuszálnunk.
Említette azt is, hogy a sportközvetítésekben már elérték azt, hogy a para számok is ott legyenek az élő közvetítésben. Egyébként ez mekkora előrehaladás?
Én azt gondolom, hogy hatalmas előrehaladás, hiszen lépten nyomon hallunk olyan információkat, hogy az olimpia, Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság és a nézettségi adatokat azt nagyon figyeli. És amikor az élő közvetítésben tud szerepelni egy esemény, akkor az ugye sokkal nagyobb reklámértékkel bír, sokkal több emberhez eljut, ami pedig egyrészt a szponzorok szempontjából, másrészt a sport tömegbázisa szempontjából, illetve az egész társadalomban kifejtett hatás szempontjából sokkal jobb, úgyhogy én nagyon örülök neki, illetve az egész parakajakken ura jellemző, hogy aki abszolút nem értem is sportágunkhoz, és mondjuk bekapcsol egy ilyen közvetítést, adott esetben még azt sem érzékeli, hogy éppen mozgássérült versenyző, vagy éppen versenyző indul, hiszen tényleg egymás követik ezek a futamok, és szerencsére azért olyan színvonalú már a parakajakken ura mezőny is, hogy egy nemzetközi versenyt végignéz valaki, akkor tényleg egy valódi sportverseny követhet.
És azért ebből a mezőnyből a magyar versenyzők kiemelkednek, ugye azt is említett, hogy a 2019-es világbajnokság volt Kis Péter Pál első aranyérme világbajnokságról, de hát azért gondolom, itt más éremesélyekre is lehet majd jövőre számítani. Tudom, hogy előre haladunk, de azért vannak már kiemelkedő parasportolók is.
Így van, vannak kiemelkedők, ami nagyon pozitív, hogy ugye Kis Péter még nem volt 18 éves, a 2000, sőt, egészen pontosan 16 éves volt a 2019-es világbajnokság, úgyhogy ő most is oszlopos tagja a válogatottnak, azt gondolom, hogy egyértelmű éremeséllyel. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években stabilá vált, hogy kettő, adott esetben három érmet is tudunk szerezni egy világverseny. Nyilván egy világbajnokságon ez sokkal nehezebb, de azon leszünk, hogy tényleg minél több átöntős helyezésünk legyen, és lehetőség szerint több érmet is tudjunk szerezni.
Válogatott labdarúgónk Vitális Milán a Győrtől az AEK Athénhoz igazolt, és már be is mutatkozott új görög csapatában, méghozzá góllal. Arról, hogy vajon hogy válhat be a magyar játékos a görög csapatban, az AEK Athén korábbi játékosa Eszterházy Márton beszélt Szabó Bencének.
Az elmúlt napoknak a híre volt, hogy Vitális Milán az AEK Athén csapatában folytatja, így most már két magyar labdarúgó is szerepelhet az athéni együttesben. Ráadásul Vitális góllal mutatkozott be. Te mit szóltál ezekhez, mint egykori athéni játékos?
Igen, én elég régen voltam az AEK Athénban, 81 decemberben igazoltam oda, de hát nem túl sok magyar játékos volt, az igaz, azóta az AEK-ban, de hát még rá mindig emlékeznek, sőt a múzeumban is kint van egy-két fényképem a stadionban. Ez egy nagyon nagy dolog, mert komoly pénzt fizettek a Vitálisért. Az AEK nagyon komoly pénzt fizetett a Győrnek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség mind a két játékosnak, mert ismerik egymást, mégiscsak mind a kettő magyar, tehát jobban tudják segíteni egymást, jobban megértik egymást, nincsenek nyelvi nehézségek. Én azt gondolom, mivel nagyon jó játékosról beszélünk, hogy biztos megéri az árát, és biztos jól fog játszani.
Így egyébként a játék stílusára vonatkozóan szerinted beleillhet majd az AEK-nek a játékába, vagy nem tudom, mennyire néztél adott esetben Barni miatt is külön mérkőzésüket, tudsz erről valamit esetleg mondani?
Tudod, egy csapatnak a stílusa, most láttam őket egyszer, most, hogy idén voltak igazolások, mennyit változnak, fogalmam nincs, hogy most zárt védekezés, vagy letámadás, vagy lesejátszanak, tehát nem tudok erről mit mondani, hogy biztos fog játszani, biztos, hogy beleillik a bármilyen szerkezetben játszik az AEK. Egy nagyon jó támadó középpályás, tehát nem gondolnám, hogy problémája lesz a beilleszkedéssel.
És hát ugye ez azért válogatott szempontból is elég jó lehet a Rossi mesternek, hogy azért két olyan játékos hívhat majd be a válogatottba, akik ugye adott esetben magas szinten játszanak, másfelől pedig azért ez a, te is mondtál, ez a kettős kapcsolat, ez mindenképpen jónak tűnik majd.
Igen, utóbbi időben kevés görög bajnokit néztem, egy-két magyar bajnokit néztem, hát annál a magyarnál biztos erősebb a görög, mert sokkal nívósabb külföldi játékosok vannak, van vagy 4-5 csapat, amelyik hajt a bajnokságért, majdnem minden mérkőzés teltházas, tehát 2-3 ezer nézős mérkőzéseket nem lehet elképzelni. Erre csak mondott példát, amikor annak idején az AEK-ba játszottam, és a Honvéddal játszottunk egy nyári edzőmeccset, és a srácok kérdezték meccs előtt, hogy hány néző lesz. Mondom, hát mennyi a teltház, hát az hogy lehet? Hát, és az Olimpiai Stadionban játszottunk, és 70 ezer néző volt egy augusztusi AEK Honvéd barátságos meccsen.
Hasonló volt egyébként most is, hogy a Vitális játszott, ahogy bemutatkozott, ott is egy teltház fogadta őt.
Igen, 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 most azt hiszem néztem is, igen, az AEK stadion is tele volt, tehát jó, ilyenkor mindig fölhájpolják, hogy az első hazai mérkőzés a bajnokság előtt, a felkészülés után, tehát ilyenkor a szurkolók ki vannak éhezve, és szerintem még egyszer ennyi megtelt volna.
Hogyha jól emlékszem, ugye te beszélsz görögül?
Én beszélek.
Igen, milyenek voltak a visszhangok?
Hát ugye most ez nagy vagánykodás, de többek között görögül is. A nyelvben egy kicsit elvetettem a súlykot, mert így ráálltam a nyelvekre. Német, angol, francia, görög, és most tanulok olaszul, mert hát még ez mindig kevés. Jókat olvastam így az újságokban, meg beszélgettem haverokkal. Mondjuk te vagy az első magyar orgánum, aki fölhív engem, mert engem 2 vagy 3 görög újság is hívott. Mondom úgy, hogy 40 éve jöttem el, hogy mi a véleményem a Vitálisról. Sőt, amikor a Paks játszott a Panathinaikosszal, akkor is hívtak az újságírók, hát egy magyar újságíró nem hívott föl, hogy mit várok, mivel játszottam a Panathinaikosban, de hát mindegy, ez az ő dolguk. Jókat írnak róla, de hát nyilván most játszott a külföldi alapozásnál egy-egy meccset, vagy lehet, hogy nem is most játszott egy mérkőzést, de mindenképp sokat várnak tőle, azért tudod, amikor egy válogatott játékost igazolnak, akkor az egy nagyon komoly nívó, tudod, tehát annál magasabb nincsen, és hát magyar válogatott, tehát nagy az elvárás. Hát nézd, én azt tudom az én időmben, itt nem lehet lazsálni, tehát itt edzésen is oda kell tenni magadat, mérkőzéseken is. Az én időmben csak 2 külföldi lehet. Nekem volt olyan élményem, hogy oda jött hozzám egy görög szurkoló, és megkérdezte, hogy nincs-e lelkiismert fudlásom, hogy én játszom, a görög játékos meg nem játszik. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, de hát a görög jobb lenne nálam, akkor ő játszana, mert nem idiót az edző. Nyilván azért játszom én, mert jobb vagyok. Hát majd, hogyha ő jobb lesz nálam, akkor majd én ülök a kispadon, de hát ilyen nem volt.
Meglátjuk, hogy a Barna vagy éppen a Vitális esetében ez hogy lesz majd a következő idényben. Karrier szempontból szerinted mennyire jó döntés egy 24 éves magyar középpályás, vagyis egy magyar válogatott középpályásnak odaigazolni, hogyha majd a hátralévő éveit nézzük, ami a pályafutásából hátra van, mennyire jól beilleszhető egy ilyen terbe, amit elképzel magának szerinted?
Ha segítesz, hogy hány évet írt alá?
Hát én úgy emlékszem, hogy 2030-ig írt alá.
Hát akkor 4 évet írt alá. Nézd, ez egy komoly bajnokság, bajnokok ligájában játszanak. Nyilván, hogyha játszik a nemzetközi porondon, és ha jól játszik, akkor arra felfigyelnek esetleg nívosabb országokból is. De én azt mondom, hogy ez, akire ennyi pénzt fizettek, akkor azt gondolom, hogy az ő szerződés is nagyon komoly. Fogalmam nincs, hogy mennyit keres, nem is érdekel, de nyilván akiért több millió eurót kifizetnek, annak nem 10 000 euró a havi fizetése. Tehát úgy anyagilag szerintem, mint sportszakmailag is szerintem ez egy jó döntés volt. Mindenképp erősebb bajnokságban és erősebb csapatban és jobb játékos társakkal játszik, mint itt Magyarországon. Tehát szerintem ez a válogatottnak is előnyére válik. Ezt majd ő is el fogja mondani, hogy mennyivel intenzívebbek az edzések és a mérkőzések. Tehát ennek megfelelően lényegesen jobb kondícióba fog majd hazajönni a magyar válogatotthoz.
Ha már ugye a társakat említetted, akkor Zubkov, aki a Ferencvárosban játszott, ugye rá szerintem sokan emlékeznek Magyarországhoz.
Igen.
Magyarországról ő is azért most igazolt az AEK-ba, és rajtuk kívül is azért van ebbe a csapatban jó pár név. Ugye Luka Jovicot nagyon nem kell említeni, hogy BL győztes játékosról van szó. Szerinted mire mehet majd az AEK ebben a szezonban? Ugye bajnokként vág neki, nek az idején neki rögtön játszik majd most egy szuperkupát, ahogy láttam. Szerinted mennyire van esély a címvédésre?
Esélye van, de a görög bajnokság nagyon kiegyensúlyozott, hiszen ott van a PAOK, itt van az Olimpiakos, Panathinaikos, AEK, néha jön egy-egy meglepetés csapat, tehát azért itt simán 3-4 csapat tud küzdeni a bajnokságért, ami nyilván élesebbé teszi, sok a rangadó, ezek mind teltházas mérkőzések, tehát majd meg fogja érezni, hogy nem 3 meg 5 ezer ember előtt fog játszani, hanem majdnem mindig 30-40-70 ezer ember előtt, és az egy plusz motiváció, tehát amikor az ember kimegy egy ilyen délutáni mérkőzésre, ahol 3-4 ezer ember van, az egy óriási különbség, mint amikor egy teltházas stadionba kimegy, és kiabálják a nevedet, értetik a csapatot, olyan hangorkán van, hogy őrület, hát nyilván jönnek a görög tüzek, meg a petárdák, meg minden. Tehát ott olyan hangulat van az összes bajnoki mérkőzésen, hogy ezt majd meg fogja tapasztalni a Milán, és hát ez hihetetlen motivációt ad. Még akkor is fog hajtani, amikor már fáradt és görcsöl, és a 80. percben se fogja feladni, mert hát ott van a közönség, és hát a srácok, a társak is mind megy az utolsó bírói sípszóig. Szerintem ez egy jó döntés volt, meg hát tudod, ez olyan, hogy amiatt a piac kínálta. Lehet, hogy ő a Milánba akart volna menni, mint hogy a neve is mondja, de hát, hogyha nem hívják, akkor innen meghívták, és egy nagyon komoly pénzt is fizettek érte, tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
Hát akkor úgy látszik, hogy ez a magyar vonal remélhetőleg beválik majd az EAK-nál. Egy kicsit a Barnáról is kérdeznélek, hogy igen, szerinted ő mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és majd mit vársz tőle a folytatásba?
Nagyon beváltotta, és nagyon meg vannak vele elégedve, imádják. Olyan feljátéka van, amit utoljára talán a Torres produkált, és ez egy akkora előny neki, mert ugye aki cselez, azt el lehet lökni, be lehet csúszni, stb. De hát ő olyan magasra ugrik, hogy a legmagasabb ugró védő éppen a köldökéig ér. Tehát ezt lefogni, nagyon jó a ritmusérzékel, nagyon jól érkezik kapu elé, lábbal is jó. Ő egy nagyon veszélyes center, tehát, és azt meg imádják. Tehát ott a góllövőket, meg az előkészítőket nagyon szeretik. Most nem akarok én magamról beszélni, de nekem volt egy olyan társam, mint a Tomás Mavros, az egy óriási név, ezüstcipős volt, imádtam vele játszani. Kicsit önző volt, én annyi gólpaszt adtam neki, hogy az őrület, rúgdostam én is a gólokat, de nyilván nem annyit, de amikor elmentem, csak fölnéztem, és már tudtam, hogy a Tomás rövidre jön, vagy hosszú jön, vagy visszapaszt, tehát nagyon könnyű volt megjátszani, ilyen ad Barna is, hogy mindig megy be a résekbe, jön egy beívelés, fölugrik a védő a kezénél magasabbra ugrik, mint ahogy a védő keze kinyújtva, tehát ezt nagyon nehéz kontrollálni is, meg lefogni, és én jókat olvastam róla. Én mondjuk lényegtelen, hogy én meg vagyok vele elégedve, az a lényeg, hogy a edző, meg a társak, meg a szurkolók meg legyenek elégedve, de jó szezonja volt, és szerintem idén is egy jó felkészülés után szerintem jól fog játszani. Nyilván ez csapatjáték, tehát minden csapat életében van hullámvölgy, bele kerülhet az AEK is ilyenbe, de nem gondolom, mert ugyanaz az edző, ugyanaz a stílus, tehát nem olyan túl sok játékos nem jött, nem gondolnám, hogy túl sok helyen fog változni a csapat összeállítás, akkor már egy megjárt utat fognak újra bejárni, tehát tudod, van a járt utat a járatlanért, vagy fordítva, de én azt gondolom, hogy mind a ketten jól fognak játszani, hát és ebben is bízom.
Ez volt már a Hazafutás, búcsúzik a szerkesztő Kreisz Bálint nevében is, a műsorvezető Szabó Szilvia, adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás Tóth Béla műsorvezetésével. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egy.